Szövetségének elnöke, a Kőszegi Színház igazgatója lesz a vendégünk. Szezonnyitó Balatonfüreden, irodalom éjszakája Debrecenben, római kori emlékek címmel nyílt kiállítás a Nagykanizsai Turi György Múzeumban, és a Délalföld Mohácsa című új tárlat az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
9 óra után 7 perccel köszöntöm Önöket. A mai műsort Cseszregi Balázs szerkeszti, a hangmérnök Síje Gábor, én pedig már mondom is a mai műsor témáit. Rollerek, kerékpárok, mindezek elektromos változatai, szegvélyek, hoverboardok, és még lehetne sorolni a mikromobilitási eszközöket, amelyekkel néha úgy közlekednek, mintha rájuk nem vonatkoznának a szabályok, vagy nem lennének balesetveszélyesek, pedig sok esetben azok.
Közutakon, az utakon, utcákon látható, hogy néha össze-vissza közlekednek a rollerra. Bukós isak az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben azt mondom, hogy sokkal több bukós isakot látok.
Szabályok, példamutatás, védőeszközök, hogyan közlekedjünk szabályosan és biztonságosan ezekkel az eszközökkel, perceken belül erről hallhatnak. 0639666 az SMS számunk, kíváncsi vagyok, mit tapasztalnak az utakon, írják meg nekünk. Aztán a hólyagrák Magyarországon az öt leggyakoribb daganattípus egyike, mégis ritkán hallunk róla. A húgyhólyag belső felszínén alakul ki, és más szervekben is megjelenhet. Tünetei között szerepelhet akár vizelet visszatartási probléma is.
Mindenképp meg kell győződni, hogy nincs-e szervi eltérés, ne adj Isten egy rossz indulatú hólyag, betegség, hólyag, daganat, hólyagrák nincs-e a háttérben.
Május világszerte a hólyagrák elleni küzdelem hónapja, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet erre a gyakori, mégis sokszor későn felismert daganatos betegségre. 10 óra után pedig, ahogy szerdánként mindig érkezik dr. Kator Zoltán ügyvéd, és válaszol kérdéseikre, most a közös képviselők munkájával kapcsolatban. 0639666 tehát az SMS számunk, még egyszer, ma is arra biztatom Önöket, hogy kérdezzenek, írjanak bármely téma kapcsán. Mindig aggódva nézem az autósok között rollerrel közlekedőket. Az én szememben a sebességükhöz mérten nagyon kicsik az eszközkerekei. A roller, különösen az elektromos változata azért lett ennyire népszerű, mert gyors, praktikus és könnyen használható. A rövidebb távok gyorsabban megtehetők vele, és a városi dugók is elkerülhetők. Sokan környezetbarát alternatívaként is tekintenek rá. Ugyanakkor veszélyeket is rejt. A nagyobb sebesség, a védőfelszerelés hiánya, vagy a figyelmetlen közlekedés könnyen balesethez vezethet. A most hallható Zsolt már évek óta használ elektromos rollert a közlekedésben. A tapasztalatairól Gárdonyi Eszter kérdezte.
Ön huzamosabb ideje rollerrel közlekedik személyautó helyett. Mióta?
4 évvel ezelőtt kezdtem el ezt az egészet, mert nagyon szimpatikus volt a roller, maga egyszerűsége, hogy egy ilyen egyszerű szerkezet és ennyire hatékonyan tud működni. Akkor jöttek be egyébként a nagyobb hatótávolságú rollerek, ez azt jelenti, hogy egy töltéssel vagyok 40-45 kilométert meg tudok tenni, tehát gyakorlatilag egy töltéssel meg tudom tenni az oda-vissza utat, és elég szerencsés helyzetben vagyok, mert a lakóhelyem és a munkahelyem között gyakorlatilag végig kerékpárút vezet.
Van olyan biztonsági szabály, amit soha nem hagy ki, mielőtt felszáll a járműre?
Ez a kerékpárra is igaz. Én mindig is komolyan vettem, hogy kell a bukós isak. Ez egy alap nálam.
Minden időben használja, vagy azért vannak szezonok, amikor leteszi?
Szezonálisan használom, tavasztól késő őszig. Illetve az ilyen nagyon esős időkben nem használom, nem csak azért, mert csúszós és veszélyesebb, hanem azért is, mert én szeretek rollerezni, tehát maga az élményt is szeretem, de az, hogy szakadó esőbe menni a rollerre, az nem túl élvezetes.
Sok a panasz a rolleresekre. Vagy azért, mert túl gyorsan mennek, ott mennek, ahol nem lenne szabad. Itt évek alatt ön biztos látott már jó néhány helyzetet. Ön szerint ez helytálló, vagy nem az?
Az tény, hogy a roller mivel úgy beesett, és a Kressz rengeteg szabályt nem tisztázott, emiatt úgy közlekednek fel az emberek, hogy ahogy esik, úgy puffan. Túl fiatal fiatalon is kapnak olyan rollereket, ami nagyobb teljesítménye, és nem biztos, hogy rögtön egy nagy rollerrel kell kezdeni, ez igaz a motorra, ott is megvannak azok a fokozatosságok, amivel célszerű szerintem belevágni ebbe az egészbe. A másik meg az, hogy tényleg a közutakon, az utakon, utcákon látható, hogy néha össze-vissza közlekednek a rollerrel. Bukós isak az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben azt mondom, hogy sokkal több bukós isakot látok. Nyilván más egy nagyvárosba közlekedni, egy belvárosba, ahol nagyon nem szerencsés, ahogy száguldoznak sokszor a rolleresek, ezt én is látom. Én majdnem, hogy kizáról a kerékpár úton használom, nagyon ritkán megyek autóútra vagy utcában közlekedek, ahol nagyon muszáj, nem tudok más fele közlekedni, de én is láttam elképesztő rolleres mutatványokat a forgalomban, körforgalomban, négy sávos utakon jöttek-mentek, de nagyon sok szabályos rolleres is van, és azért általánosítani szerintem nem szabad.
Ugye itt vannak ezek a kölcsönözhető vagy bérelhető rollerek, azokhoz jár bármilyen biztonsági felszerelés?
Ez szerintem egy elég nagy probléma, igaz, hogy ugye ott meg van határozva a sebesség a rollernek, de hát ugye ezt tudjuk, hogy itt nincsen bukós isak. Pont ezért egyszerű a használata, hogy fölpattansz egy rollerre, 3 kilométerre előbb még lerakod. És akkor még lehet, hogy abban a helyzetben nem is gondolod, hogy rollerezni fogsz, ezért nem viszel magad a bukós isakot. Tehát itt számomra az első pont, ami nagyon fontos, hogy bukós isak, az megbukik, és ettől kezdve hát nagyon kérdőjeles ez a történet.
Kitért egy gondolat erejéig a fiatalokra. Nem egyszer lehet látni általános iskolák környékén is gyerekeket, nem feltétlenül elektromos, de mondjuk rollerrel. Ön tapasztalt ilyet, hogy gyerekek rollereznek, hiszen az imént azt mondta, hogy néha bizony jó nagy teljesítményű gépeket kapnak, amihez még nem elég érettek.
Szerintem érdemes, hogy elektromos rollert külön választani a hagyományos rollertől. Az általános iskolában azt látom, amikor én is viszem a gyerekemet, hogy nagyon sokan mennek ezekkel a kis klasszikus rollerekkel, az azt szerintem semmi probléma nincsen. Vannak viszont tényleg nagyobb rollerek, ott is, amit láttam, szerintem ezeknek a száma is növekszik, tehát egyre többen használnak elektromos rollert, általános iskolások is. Én, amit láttam bukós isakban és szabályosan használták, ami néha előfordul, és az se túl szerencsés, hogy egymást viszik. Tehát ez a roller, ez nem úgy van megalkotva, hogy két ember tudja rajta biztonságosan közlekedni. Ez veszélyes, ezt láttam legtöbbször, hogy egymást viszik, hülyéskednek, amíg olyan kevésbé forgalmas helyeken mennek, ott is veszélyes lehet, mert nagyot lehet esni. De ha forgalmasabb helyeken teszik ezt, akkor az már nagyon komoly veszélyekkel járhat.
Gárdonyi Eszter beszélgetett egy rollert használóval, a stúdióba pedig megérkezett Berzai Zsolt rendőr, alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És Knezsik István, az autós nagy koalíció elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És hogy az aggodalmam miért is nem alaptalan, jelentősen több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyisérüléses balesetek száma. Ez derül ki többek között a Netrisk friss összeállításából. Miért nőhetett ekkora mértékben ez a tavalyi adathoz képesti növekedés, ez a 70%?
Hát nekünk is van egy statisztikánk. Mi ennél rosszabb arányt mértünk, nálunk 80%. Ez a személyisérüléses balesetek aránya, ami 2005 és 2004 közötti adatról van szó. Tehát 2024 és 2025 közötti adatokról van szó, tehát 2024-hez képest 80%-kal, tehát 360 egy néhány baleset volt 2024-ben, személyisérüléses baleset, és az elmúlt évben közel 700 ilyen jellegű baleset, amit a rendőrség nyilván tart, tehát rendőri intézkedés történt. Nem csak anyagi kár, hanem személyisérülés, hangsúlyozom. Ez egy borzasztó nagy szám, illetve emelkedés, ami azt gondolom, hogy erre mindenképpen oda kell figyelni, reagálnunk kell, és ami nagyon elszomorít, az pedig az, hogy a sérültek többsége az vagy gyermek, vagy fiatalkorú, vagy fiatal felnőtt.
Ezek most olyan balesetek, amelyeket rolleresek szenvednek el, vagy rolleresek okoznak, vagy ugye mindkettő, mert ők okozzák, és ők is szenvedik el.
Ezek a rolleresek által okozott balesetek. Ha megnézzük az arányukat az összbaleseten belül, akkor azt látjuk, hogy 2024-ben ez 2,5% volt, 2025-ben pedig már 4,5%. Tehát már közelítenek a kerékpárosokhoz, nem érték még el, de azt gondolom, hogy ezében biztos vagyok benne, hogy el fogják érni. Ez problémát jelent, főleg úgy, hogy jelenleg még nincsen szabályozva a közúti közlekedésük.
A gyerekeket említette, tehát gyakran gyerekek használják a rollereket, és ebből származik baleset, vagy pedig ők nem figyelnek az utakon oda, és mondjuk egy rollerrel közlekedő könnyebben neki megy, vagy előtte egy gyereket.
Igen, tehát már a eszköznek a adottságaiból adódóan, ugye elhangzott itt a felvezetőben, tehát nagyon közkedvelt közlekedési forma, és leginkább a fiatal korosztály veszi igénybe, akik még nem rendelkeznek elég tapasztalattal. Tehát, hogy az, hogy most még nincsen jogszabály arra, hogy hogyan, hol közlekedhetnek járdán, úttesten, stb., jelenleg biztonsági rendszabályokkal tudjuk csak úgymond ellátni a közlekedőket, a fiatalokat, hogy mindig használjon bukós is, akkor ott legyen látható, a nagy sebességet kerülje, tehát ugye ezek az eszközök nagyon gyakran 25 km per óránál magasabb sebességre is képesek, és egy olyan eszközre van szó, ami nagyon borulékony, tehát kicsi a kerék átmérője, a súlypontja a nagyon fent van, tehát a kerékpároshoz képest állnak rajta, az sem mindegy, hogy hogyan állnak, egymás mellé helyezik a lábukat, vagy esetleg egymás mögé. Nagyon sok olyan lényeges elem van a közlekedésük során, ami bizony vezetéstechnikával vagy tanulással ugyanúgy, mint a kerékpározást is meg kell tanulni. És olyan forradalmi eszköz, ami hirtelen berobban, elkezdjük használni, de nem mérjük föl ennek felelősségét és veszélyességét.
A szabályokról még szeretném, ha beszélnénk később, de ha már a gyerekeket említette, akkor Knesik Istvánhoz fordulok, mert hogy az Autós Nagy Koalíció figyelemfelhívó sorozata ezúttal most a gyerekekről szól, pont ők vannak fókuszban, úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted. Ez a jelmondat a kampányuknak is. Miért pont a gyerekekre fókuszálnak most?
Pont azért, amit az a Lezeres úr mondott, hogy jelen pillanatban nincsen szabály, nincs szabályozás, és hát igazából nem is a szabályoknak kéne élnünk, hanem az életnek. És az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy érdekes balesetek történnek, szomorúan néztem a tévének, az egyik tévének a híradóját, ahol egy fiatal 11 éves fiú kapott egy rollert, a tiltás, a szülői tiltás ellenére elvette a rollert, próbált menni vele egy kört, és a baleseti sebészeten egy nagyon súlyos sérüléssel landolt, ami én úgy gondolom, hogy nem jó. Ugye a legnagyobb probléma ott van, hogy akármilyen szabályt fognak hozni, akármilyen szabályozás lesz, ugye ez egy ilyen örök ellentmondás lesz a szabályokat hozók és a felhasználók között, hogy próbál például majd egyszer, ha lesz egy új kressz, különböző sebességhatárokat jelölni ezekre a járművekre, kerékpárokra, rollerekre, de hát miután nincsen azonosító ezeken a járműveken, alapvetően hogy fogjuk tudni mérni és számon kérni ezeket a sebességeket. Ezek igazából a bíróságra való tételek lesznek majd, hogy a baleset után mi fog történni, és ez egy szomorú dolog. Azért gondolta az Autós Nagy Koalíció azt, hogy menjünk elébe ennek a történetnek, majd egyszer lesz szabály, de valahogy hívjuk fel a szülőknek a figyelmét arra, hogy vannak olyan lehetőségek, olyan különböző védőfelszerelések, aminek a használatával csökkenteni tudjuk, hogy súlyos, vagy uram bocsá, halálos közlekedési baleset részesévé váljon, és nem csak a gyerek, hanem akár egy felnőtt is.
Egyébként arra vannak statisztikák, bocsánat, hogy a szavába vágok, hogy a balesetet okozó rolleresek nagyjából hány évesek, tehát milyen korosztályból kerülnek ki azok, akikkel a legnagyobb probléma van. Igen, logikus, hogy a gyerekek vagy a tizenévesek, akik még nem ismerik a kreszt, de hát mégiscsak kimerészkednek az utakra, és nem feltétlen csak a járdán közlekednek vele, hiszen ott ugye kerülgetni kell a gyalogosokat.
Nincsen hivatalos statisztikánk erre vonatkozóan, tehát nincs ilyen KSH felé ilyen adatszolgáltatásunk, ami így életkorra lebontaná. Ezért mondtam ezt a tág korhatár, tehát a 14-24 év közötti korosztálya a leg veszélyeztetett ebbe tekintetben, és hát amit még ugye ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, tehát hogy oké, hogy szabály, tehát tényleg egy szabály lenne csak, hogy úgy közlekedni, hogy se saját magamat, se másokat ne veszélyeztessek, és másokat indokolatlanul ne zavarjak, akadályozak, ez egyébként az igaz a többi közlekedőre, akkor már én azt gondolom, hogy már előbbrébb lennénk. Ez a keresztben egyébként benne van. Tehát, hogy és innentől kezdve azt gondolom, hogy aki ilyen eszköz használ, egyrészt, tehát egy gyereket hogyan tehetjük felelőssé? Tehát valahogy ő hozzájutott ez az eszközhöz. Tehát a szülőnek kell felmérni azt, hogy a gyermeke alkalmas-e arra, hogy ilyen járművet vezessen. Egyrészt felkészült-e, ismeri a kressz szabályokat, annak ellenére, hogy még ugye nem kell vizsgát tennie, de az alapvető kressz szabályokat azért kell ismernie, hisz gyalogosan, kerékpárosan is közlekedhet jogosítvány nélkül. Másik pedig az, hogy annak a jármű vezetésére képes állapotban van. Ez nem csak azt jelenti, hogy esetleg, hogy mit tudom, alkoholt fogyasztott, de ez is nagyon gyakran előfordul, ez egyébként egy külön kategória már, és bűncselekmény, mert gépi meghajtású járműről van szó.
Hát ez legalább egy kézzelfogható jogi kategória.
Ez így van, de hogy én azt tekintem vezetési képes állapotban, hogyha valaki a védő felszerelésekről gondoskodik, és ugye a bukós zsak szóba került, az sem mindegy, hogy milyen. Tehát nagyon gyakran fejsérülést, belső sérüléseket szenvednek el a rollerek. Tehát aznak a bukós zsaknak nem olyannak kell lenni, mint egy kerékpárosnak, hanem inkább hasonlít egy motoros bukósisakhoz. Tehát védi az állvonalát is, hisz olyan sérüléseket szenvednek el az arcukon, a koponyájukon, ami nagyon gyakran halálos kimenetelű. És nem beszélve arról, hogy láthatónak kell lenni az úton. Tehát mivel egy kisméretű eszközről van szó, olyan felszerelésben kell rollerezni, és nem feltétlenül arra gondolok, hogy láthatósági mellé, de talán az volna a legjobb, ami világos színű, feltűnő ruházat, tehát mások számára is észrevehető, mert nagyon gyakran abból adódik a probléma, hogy nem látják őket.
Igen, és itt a ruházattal kell megoldani, hiszen kicsi az eszköz, maga a roller, a lámpának a helye is nagyon kicsi, meg maga a lámpa is kicsi rajta, meg egyébként is lent van, tehát aki közlekedik autóval, nem lefele néz, hanem szemmagasságba leginkább, úgyhogy ezt a ruházattal kell megoldani. És amíg mondjuk egy robogós vagy egy motoros felvesz egy olyan jacket is, ami azért akár protektoros, vagy véd, akár a horzsolások, vagy a sérüléseket, égési sérüléseket is tud okozni egy erősebb horzsolás.
Ez így van.
Addig sokszor látjuk, hogy rollerrel meg, hát jó esetben felveszik a bukósisakot, de mondjuk egy pólóban gurulnak az autók
az
között.
Az a probléma, én úgy látom, hogy alapvetően nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy kényelemben, biztonságban érezzük magunkat. Tehát nincsen veszélyérzet. És tehát saját magam biztonságáról sem gondoskodom, akkor hogy várom el, hogy mások vigyázzanak rám. Tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy egy olyan eszköz, és én itt ide sorolom egyébként, tehát védtelen közlekedők, ide a gyalogosok, a kerékpárosok és a rollersek tartoznak. Nincs körülöttük egy kaszni, nincs meg az a biztonsági érzet, ami egy autóban megvan. Innentől kezdve pedig csak időkérdése, hogy mikor fog bekövetkezni egy olyan baleset, aminek áldozat egy rolleres.
0639666 az SMS számunk. Egy hallgató pont ezt írja, hogy ő nem érti, hogy a gyerekeknek miért nincs meg az embereknek meg az alapvető túlélési ösztöne. Hová lett a veszélyérzet, és hogy mennyire fontos lenne a szülői minta, és Knesik Istvánhoz fordulok, mert hogy ebben a kampányban is valahol a szülőket próbálják megszólítani.
Azért nehéz ez a kérdés, mert hogyha kimegyünk az utcára, és a közlekedőket nézzük a mindennapokban, akkor érdekes dolgokat látunk. Én már találkoztam lakott területen kívül, bukósisak nélkül, rolleressel, úgy, hogy 90 km per órával haladtam és megelőzött. Ugye a személyes példákban olyan is fontos, hogy nem egyszer és nem kétszer látok, és nem szeretném külön választani a közlekedőket, mert általában az autósok, kerékpárosok, gyalogosok, ők is rollereznek, tehát van a közlekedők tábora, és nem szeretném azt a bélyeget megkapni, hogy én bántottam, megzártam bármelyik közlekedési ágat. De azért az biztosan nincs jól, hogy a piros lámpán folyamatosan áthaladnak bizonyos közlekedési ágat, használok beleértve a gyalogosokat is, és miután ugye van a közlekedik a család vetélkedője az OBB-vel az autós nagy koalíciónak. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne megérteni, hogy a személyes példamutatás a legfontosabb. Tehát ha szülőként mellettem a gyerek úgy nő fel, hogy nem köti be magát a biztonságjövőbe, nem tartom be a sebességet, nem érdekel a gyerek biztonsági ülés, és sorolhatjuk azokat a mindennapokban fontos biztonsági elemeket és biztonsági lépéseket, akkor a vége a véletlenszerű számolásra, halmazok miatt előbb-utóbb egy baleset részesévé fog válni, és hogyha ő megszokta, hogy a szabályokat nem kell tartani, mert vele úgysem történik semmi, akkor ő gyakorlatilag egy olyan potenciális balesetet szenvedővé válik, aminek a vége jobb esetben a baleseti sebészeten fog végződni. És ugye egy nagyon-nagyon fontos dolog, itt jön a nyár, sok minden fog történni, utazunk, meleg lesz, egy csomó figyelmet csökkentő helyzet fog előállni, hogy nagyon nagy mennyiségű türelmet is rakjunk be abba az úti csomagba, amikor elindulunk, hogy ne az utazáson akarjuk behozni a máshol elvesztegetett időt, mert hogyha sofőrként, vezetőként én türelmetlen és ideges vagyok, akkor sokkal nagyobb eséllyel fogom benézni többek között ugye a rollerrel közlekedőket, amik kevésbé látszódnak, ugye nagyon fontosak a sebességkülönbségek. Jó lenne felhívni a különbséget az elektromos meghajtású rolikra, kerékpárokra és az elektromos autóknál arra, hogy nagyon jó érzés, jobban gyorsulni, mint a többiek, de nem arra fog készülni az, aki közlekedik, hogy ilyen nagy gyorsulási sebesség lesz, és ebből rengeteg szerencsére apró közlekedési baleset van, de én abba szeretnék összefogni Magyarországon közlekedő összes közlekedővel, hogy egyetlen egy súlyos vagy halálos közlekedési baleset se történjen.
Berzai Zsolthoz fordulok, özönlenek az SMS-ek a témában. Sokan azt kérdezik, hogy egyáltalán a fényvisszaverő mellény miért nem kötelező, bukósisak miért nem kötelező, Felső Zsolcán nem ritkán ketten közlekednek egy rolleren, ha balesetet okoz egy rolleres, akkor elszalad, vagy hát elgurul, ugye nem lehet megtalálni utána. Ilyen jellegű problémáik vannak a hallgatóknak, és érdeklődnek, hogy vajon mikor lehet szabályozás, lehet erről tudni bármit is.
Az új kereszt tervezetben benne vannak ezek a tételek, tehát a bukósisak, a fényvisszaverő, az utas szállításnak a tilalma, tehát ezek mind szerepelnek. Lehet, hogy még apró finomításra rászorul, de én azt gondolom, hogyha tegnap hozták volna meg a szabályokat és lépnek hatályba, már akkor is elkéstünk volna. Úgyhogy, ha lehet ilyen kérésem a jó alkotók felé, én azt gondolnám, hogy ez a közlekedési eszköz, illetve az ezzel kapcsolatos anomáliák nagyon sürgetőek. Nem várhatunk. Egyébként szeptember volt meghatározva, tehát valamikor az ősz folyamán. Addig viszont még lehet, hogy számos módosításon át fog esni a kereszt tervezete. Ha lehet, legalább ezt a részt építsük be.
Tehát az önvédelmi eszközök használatát, úgy mondtad, a bukós is legalább.
Így van, a sebességre vonatkozó. Így van, mert a sebességet is szabályozzák. Jelenleg egyébként segédmotorkerékpárnak minősül ez az eszköz, és ezért van ugye az ittasságra vonatkozó tilalom is, hogy nem fogyaszthat alkoholt, aki ilyen eszközt vezet.
És jelenleg milyen szabály vár rá, hol közlekedhet még, ezt tisztázzuk?
Nincs szabály.
Nincs
szabályozva, de ha a segédmotorkerékpárnak tekintjük, mert pedig ahhoz áll a legközelebb, akkor viszont ott a bukósiak használata kötelező. Kötelező.
Knesik István, fél perc elejéig.
Egy rövid mondat még, hogy ne a rendőrségtől és ne mástól várjuk a csodát, mert 300 000 kilométernyi út van Magyarországon, ahol közlekedni lehet. Ezt rendőri eszközökkel megfogni lehetetlen.
Köszönöm szépen, az egyéni felelősség és a szülői felelősség nagyon fontos, a rolleres közlekedési kultúráról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Knezsik Istvánnal, az Autós Nagy Koalíció elnökével, és Berzai Zsolt rendőr alezredessel, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetőjével. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
Én köszönöm a meghívást.
Közben 9:30 elmúlt egy perccel, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyermekes és a 40 év alatti 2 gyermekes anyák SZIA mentessége. Ma jár le a személyi jövedelemadó bevallás és befizetés határideje. Évfélig kell nyilatkozni az 1+1%-os felajánlásról is. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással este 6 óráig várják. Az ügyfélszolgálatokon nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Kodály Zoltán bronzszobrának avatásával kezdődött ma a Nyitott Városháza programsorozat Kecskeméten. A pünköst hétfőig tartó eseményen koncertekkel, családi programokkal, városnéző sétákkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket. A Kecskeméti Városháza látogatóközpontja hétfőig minden nap 10-től este 6 óráig tart nyitva. Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor zivatar a nyugati határnál alakulhat ki. A szél több felé megélénkül. A hőmérséklet napközben 20 és 25, késő este 10 és 17 fok között alakul.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
A hólyagrák Magyarországon az 5 leggyakoribb daganattípus egyike, mégis keveset hallunk róla. Évente több ezer új esetet diagnosztizálnak, ezzel folytatjuk most. Gyakran már korán jelez, de a tüneteket sokan nem veszik komolyan, vagy másra gondolnak, más problémára. Ezért a kivizsgálás gyakran késik. Akár az inkontinencia is lehet tünet. További részleteket Vétóth Erika összeállításában hallhatnak.
Május hónap a hólyagdaganatra irányítja a figyelmet világszerte. A szakemberek szerint a korai felismerés életet menthet, ezért fontos komolyan venni az olyan figyelmeztető jeleket, mint a véres vizelet vagy a gyakori vizelési panaszok. A betegség kialakulásában a dohányzás is kiemelt szerepet játszik. Az inkontinencia önmagában általában nem tekinthető a hólyagdaganatra legjellemzőbb tünetnek, de sajnos előfordulhat vele együtt.
Szörnyű. Hát én most vagyok 40 éves, ez ugye inkább az idősebb korosztálynak a problémája, és hát nálam ugye 36 évesen, hát durva volt. Nem is mindig az, hogy a vizelet visszatartás, hanem inkább az, hogy éreztem, hogy valami nem jól működik oda bent.
Meséli ez a fiatal nő. A vizelet inkontinencia egy gyakori és nagyon kellemetlen probléma. Az inkontinencia mértéke lehet egészen enyhe, amikor például nevetés vagy tüsszentés esetén egy-két csepp vizelet távozik, de lehet egészen súlyos is, amikor olyan hirtelen és kiszámíthatatlanul jelentkezik sürgető vizeletürítési kényszer, hogy nincs idő eljutni a mosdóig.
Volt egy nőgyógyászati műtétem most már 12 évvel ezelőtt, jó darabig hormont szedtem, és amikor abba hagytam abszolút a hormonpótlást, akkor kezdődtek igazán ezek a gondok. Inkább egy pár csepp, meg inkább csak akkor, amikor mondjuk tüsszentés volt, vagy köhögés, vagy amikor itt pedig ilyen erősebb hasprést kellett alkalmazni, akkor fordult elő inkább.
Az inkontinencia tulajdonképpen nem okoz hólyagrákot, de a hólyagrák egyik tünete lehet az inkontinencia, mondja dr. Veréb Ilona házi orvos.
Van rá gyógyszeres kezelés, előtte mindenképp meg kell győződni, hogy nincs-e szervi eltérés, ne adj Isten egy rossz indulatú hólyagbetegség, hólyagdaganat, hólyagrák nincs-e a háttérben, vagy valami más olyan szervi, ami urológiai beavatkozást igényel. Ha nincsenek ilyen dolgok, és ez funkcionális zavar, gyógyszeres tablettás kezelés is szóba jöhet. Amennyiben ez nem elégséges, mindenképpen az elcsöppent vizeletet fel kell fogni, igényes szempontok miatt, meg hát a napi tevékenységet, hogy ne zavarja.
A vizelet inkontinencia tendencia bármely életkorban kialakulhat, a kor előre haladtával azonban a gyakorisága nő. Május a húgyhólyag daganatra hívja fel a figyelmet. Ha a vizelettel kapcsolatban rendellenességet észlelünk, a legjobb, ha azonnal orvoshoz fordulunk. Az inkontinencia, a véres vizelet, sőt a gyakori vizelési inger is figyelmeztető jel lehet.
Bétót Erika felvezetőjét hallhatták, és közben a stúdióba megérkezett dr. Bőte Tamás urológus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Emelkedik-e az érintettek száma, tehát a hólyagrákkal érintettek száma hazánkban?
Én azt gondolom, hogy hála Isten egyre többet ismerünk fel. Valójában az érintettek száma, a daganatos betegek száma stagnál, sőt, majd ha beszélünk a rizikótényezőkről, igazából azok a rizikótényezők, amik a különböző káros kémiai anyagokkal fügtek össze, azok hála Isten csökkenő tendenciát mutatnak, tehát összességében igazából csökkenni kellene a számnak. A másik nagyon fontos dolog a dohányzás, hogyha a dohányzásról leszoktató programok sikeresek, azok szintén a csökkenés irányába kellene mutassanak. Hát ezt jelenleg még nem annyira látjuk, sőt a COVID után inkább egyfajta emelkedést, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy többet ismerünk fel, többen fordulnak orvoshoz.
Akkor mielőtt részletesebben átbeszéljük a rizikófaktorokat, beszéljünk arról, hogy milyen típusú betegség ez. Ha jól értem, nem feltétlen emelkedik az érintettek száma, viszont a diagnosztizáltak száma igen, és ebben nagy szerepe van annak, hogy tudják az emberek azt, hogy milyen típusú tüneteknél lehet hólyagrákra gondolni. Tehát mi is ez a hólyagrák pontosan?
Alapvetően a hólyagrákról beszélünk. A hólyag az a húgyhólyagnak, tehát a vizeletet tároló húgyhólyagnak a betegsége. Valójában arról is szó van, hogy a vesék termelik ugye a szervezetben a vizeletet, a vesék választják ki a méreganyagokat, ez a vizelet, a méreganyagokkal teli vizelet a vese vezetékeken keresztül a húgyhólyagba kerül, ahol egy jó ideig tárolódik, amíg el nem megyünk pisilni. Na most a helyzet az, hogy ezt az egész rendszert belülről egy egészen különleges hám, egy egészen különleges nyál a hártya borítja, ezt urotéliumnak nevezik, és ennek az uroteliális daganata, amiről legtöbbször beszélünk, ennek a speciális védőhámnak a daganata, a bélelőhámnak a daganata a hólyagrák is. Ugyanígy előfordul ez természetesen a vesevezetékekbe, vagy akár a vese üregrendszeri részébe, csak sokkal-sokkal ritkábban. Na most, ha ezt úgy képzeljük el, mint egy labdát, vagy mint egy lufit, aminek a belső felületén kialakul ez a daganat, ami ugye a sejtek rossz indulatú szaporodása, akkor azt látjuk, hogy ezek a sejtek, hogy elkezdenek szaporodni, egyre több lesz belőlük, elkezdenek növekedni, és nőhetnek befele a hólyag belseje fele.
Tehát nyomják
tulajdonképpen így befele belúg egy kis valami kis polipocska, vagy egyfajta növekmény. Rosszabb a helyzet, hogyha ez a daganatos növekmény nem befele nő ebbe a hólyag űrterébe, hanem elindul a szövetek fele, kifele, a labdának a fala felé, mert akkor nehezebben tudunk hozzáférni, és nyilván sokkal könnyebben is terjed tovább. Alapvetően én azt gondolom, hogy ez a két fő így irány, vagy növekedés, vagy mélységi terjedés alapján megkülönböztetett csoportja van a hólyag daganatoknak. Van természetesen nagyon sok szövettani típus, meg minden egyéb, de én azt gondolom, hogy a fölismerés és a kezelés szempontjából ezt a legfontosabb észben tartani.
Ugye a vese választja ki a méreganyagokat, amelyek aztán lemennek a húgyhólyagba, és ott valamennyit állnak, attól függően, hogy mikor ürít az egyén, tehát mikor megy elpisilni magyarul. Ebből arra lehetne következtetni, hogy nagyon nem mindegy, hogy mi kerül a szervezetünkbe, és milyen típusú méreganyagokat kell a vesének kiválasztani. Tehát lehet-e összefüggés a hólyagrák kialakulása és a között, hogy mit kell a vesének lebontania?
Hogyne. Nagyon fontos összefüggés van. Tehát vannak olyan mérgező anyagok, amikről tudjuk, hogy rákkeltőek. Nagyon kevesen gondolják, mindenki a dohányzást a tüdődaganattal azonosítja, és nagyon kevesen gondolják, hogy a dohányzásban lévő méreganyag, amik ugye a tüdőn keresztül jutnak be, de kifele a húgyhólyagon keresztül távoznak, tehát ugyanúgy a hólyagban daganatos megbetegedést okoznak. Sőt, vannak olyan genetikai eltérések is, ahol nem az a kérdés, hogy lesz-e daganat a dohányzást követően, hanem egyszerűen csak annyi, hogy mikor fog kialakulni.
Mert hogyha van családi halmozódás, most arra gondol?
Családi halmozódás is lehet, meg vannak olyan véletlen genetikai hibák is, amik erre hajlamosítanak.
Például, tehát a dohányzás... Ki bárki esetében?
Hát sajnos ezek egyelőre kutatási eredmények, tehát ezeket a vizsgálatokat nem tudjuk úgy elvégezni, hogy valakinek szűrésszerűen, ez a jövő zenéje, tehát hogy valakinek meg elvégezhessük és kiderüljön, hogy nyugodtan dohányozhat, vagy nem dohányozhat nyugodtan. Én azt gondolom, hogy senki nem dohányozhat nyugodtan, a dohányzás az mindenképpen nagyon-nagyon veszélyes.
A dohányzásnak minden formájára jellemző ez, hogy kialakulhat
újabb? Az új dohánytermékek, vagy az új ilyen elektromos cigaretták irányában nincsen még elegendő vizsgálat arra, hogy tudjuk, hogy okoznak-e ilyen problémákat, vagy sem. Sok mindenről kiderült, hogy azok sem veszélytelenek, azok is okoznak bajokat, a hólyag daganattal kapcsolatban még nem tudok ilyen eredményről, hogy lenne.
Tehát, hogyha a klasszikus dohánytermékeknél maradunk, a klasszikus cigarettánál, akkor annak mely összetevője lehet? Jó, persze tudom, hogy nagyon sok összetevője van, aminek nagyon sok káros hatása van, és ilyen szempontból akár felesleges is lehet a kérdés, de mégis kíváncsi vagyok, hogy mely összetevőt azonosítottak kockázati faktorként a hólyagrák kialakulásánál.
Hát az aromás aminok, a policiklikus vegyületek, tehát nagyon sokféle, tehát több mint 100 féle rákkeltő anyagot azonosítottak a dohány termékekben, vagy egyáltalán a dohány füstben, amik kiválasztódnak. Igen, ezek a veszélyes anyagok, ezek közül bármelyik beindíthatja azt a folyamatot, ami utána daganat kialakulásához vezet.
Összefüggéseket tudunk, ugye tüdőrák kapcsán szoktunk beszélni arról, hogy a dohányosok hány százaléka lehet érintett tüdőrákban, hólyagrák esetén van-e ilyen összefüggés?
Hát a helyzet az, hogy ugye a tüdőrákot azért azonosítjuk a dohányzással, mert hogy szinte mindig a dohányzás váltja ki. A hólyagráknál azért számos más tényező is szerepet játszik, tehát sajnos nem mondható az, hogy csak a dohányosoknak lesz hólyag daganata, a dohányosoknak sokkal nagyobb százaléka veszélyeztetett. Említettem azt is, hogy nem csak a dohányban vannak ilyen káros anyagok, hanem káros anyagok természetesen szerepet játszhatnak a különböző munkafolyamatok során felszabaduló festékanyagok, és ne csak a festőkre gondoljunk, hanem például veszélynek voltak kitéve olyan hétköznapi foglalkozások, mint például a fodrászok. Na most az Európai Unióban ezeket az anyagokat részben kiküszöbölték, részben olyan munkavédelmi szabályokat vezettek be, ami miatt gyakorlatilag eltűntek ezek az anyagok a hólyagdaganatot okozó ágensek közül.
És ezt az eredményekben is látják?
És ezt az eredményekben is lehet látni, de a harmadik világban, ahol a munkavédelmi szabályok nem olyan erősek, vagy adott esetben olyan anyagokat is használnak, amiket mondjuk itt már nem használunk, ott azért előfordulhat ez is. Aztán azt is meg kell említeni, hogy például a trópusokon vannak olyan kórokozók, például a schistoszóma, ami kifejezetten hólyagdaganatot okoz, ráadásul nem is azt a típust, amivel mi találkozunk, hanem egy olyan típust, ami inkább ami veszélyesebb és kevésbé gyógyítható.
Hogyha foglalkozási ártalmakra térünk rá újra, tehát fodrászokat említett, festőket, milyen olyan foglalkozást vivők voltak még veszélyben korábban? És hát ugye azért is érdekes, mert nem tudom, hogy az EU mióta tiltotta be ezeket a vegyszereket, de hát ezek azért ott vannak, nem minden ürül ki, akár az is lehet, hogy évekig bennünk maradnak, de cáfolja meg, hogyha ez nem így van.
Az egyik, ami az én kedvencem, és én magam is így barkácsolásként űzöm, az például az asztalos mesterség, mert az asztalos mesterségnél kevesen gondolnak arra, hogy ott is vannak ugye különböző kezelőanyagok, vagy például a csiszolásnál felszabaduló por hozhat magával ilyen anyagokat. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez ma már, tehát senki ne ijedjen meg az asztalosok, senki ne ijedjen meg a fodrászok közül, ez ma már nem jelent veszélyt, mert nem olyan anyagokat használunk.
De mióta nem?
Hát ez egy folyamatos változás volt, de hát gyakorlatilag az 50-es, 60-as évek óta elkezdődött ez a fajta tiltás és ez a fajta előrehaladás. Tehát itt azért egy nagyon komoly munkavédelmi rendszabályokat alakítottak ki az elmúlt, én azt gondolom, hogy akár 50 évben. Tehát ezek védenek bennünket. Azt viszont látom, és nagyon fontosnak látom, nekem is van olyan betegem, aki bevallotta, hogy ő bizony nem viselte, nem úgy viselte a védőfelszerelést, vagy éppen olyan környezetben, ahol veszélyes anyagok voltak, étkezett, dohányzott, ezt csinálta, azt csinálta, és akkor bizony sajnos korán is megjelenhet egy hólyagdaganat.
Tehát a mai napig is lehetnek olyan területek, ahol találkozhatnak olyan jellegű kémiai anyagokkal, amelyek ha bekerülnek a szervezetbe, akkor hólyagrákot okozhatnak, de ezeken a területeken pedig annyira magasak az elvárások, meg a munkavédelmi előírások, annyira szigorúak, hogy ezek, ha jól használják őket, akkor kellőképpen védenek a rák kialakulásától. És melyek ezek a szakterületek, amelyek jelenleg még így veszélyeztetettebbek, hogyha nem használnak védőfelszerelést?
Hát én azt gondolom, hogy bármelyik olyan terület, ahol ilyen jellegű szénhidrogénekkel, aromásaminokkal, benzolszármazékokkal dolgoznak, azok mindegyike. Tehát gyakorlatilag, ahol festés, kezelés, bármi ilyesmi előfordul, és ahol ez felszabadulhat, és a szervezetbe juthat, az bajt okozhat. Azt azonban ne felejtsük el, hogy ez azért egy nagyon-nagyon-nagyon pici töredéke a hólyagdaganatos betegeknek. Tehát a nagy tömeg, tehát a legtöbb hólyagdaganatos beteg esetében nincs a háttérben ilyen fajta elváltozás. Tehát nincsen olyan fajta kitettség, még a dohányzást is ide sorolom, ami indokolná, hogy hólyagdaganata lesz. Tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy azok az emberek, betegek, akik észreveszik magukon a hólyagdaganattal kapcsolatos tüneteket, vagy bármiféle például a vérvizelést, vagy egyebeket, azok ezt komolyan vegyék. Tehát nem kell hozzá munkahelyi ártalom, nem kell hozzá dohányzás, hogy adott esetben valakinek daganatos megbetegedése legyen.
Akkor mindjárt megbeszéljük a tüneteket is. Dr. Bőte Tamás urológus a vendég, és a hólyagrák a mi témánk. 0630 9666, ez pedig az SMS számunk. Egy olyan hallgatói kérdés jött, hogy a festőművészek is veszélyben vannak-e?
Hát én azt gondolom, tehát visszatérek az előzőkre, tehát jelenleg a modern mai kereskedelembe kapható anyagok között nincsen olyan, amiről közvetlenül tudnánk, hogy hólyagdaganatot okoz. Tehát ennek alapján azt gondolom, hogy a festőművészek nincsenek veszélyben. Arra nyilván vigyázni kell, hogy olyan festékanyagokat használjanak, amik engedélyezettek, amikről tudjuk, hogy nem veszélyesek.
Egy olyan kérdés is jött, hogy mi a helyzet a vízhajtókkal. Itt nem tudom pontosan, mire gondol a hallgató, talán arra, hogy a vízhajtók tartalmazhatnak-e bármilyen kockázatos anyagot.
A vízhajtók nem, tehát nem a vízhajtók, hanem az egészségügy is egy olyan terület, ami egy pici részben oka lehet a hólyagdaganatok kialakulásának. Ezt azonban tudjuk. Vannak olyan kezelések, például egy megelőző kismedencei sugárkezelés, amire szükség van, hiszen megmenti a beteg életét, de utána oda kell figyelni rá, hogy nehogy véletlenül egy másodlagos daganat kialakuljon. A gyógyszerek vagy a különböző készítmények között számos olyan készítmény van, ami fölmerült, hogy daganatot okoz, de ezeket, tehát úgy igazolni, hogy olyan készítmények, amik gyógyszerként így hozzáférhetőek, otthon beszedhetőek, mint a vízhajtók, vagy pláne olyan készítmények, amiről fölrebbent a hír, hogy a különböző édesítőszereknél esetleg okozhatna hólyagdaganatot, ezt igazából nem sikerült igazolni. Tehát erre nincs igazolt veszély ezekben az esetekben. Azokban a készítményekben, ahol esetleg ez a veszély fönnáll, ezek nagyon speciális is nagyon szűk körben alkalmazott készítmények, ott ezt a kezelőorvos tudni fogja, és megfelelő óvatossággal fogja ezeket alkalmazni.
Beszéljünk a tünetekről, mert kicsit alattomosnak érzem ezt a betegséget most azok alapján, amiket eddig beszéltünk róla, olyan szempontból, hogy sokszor tünetek alapján másra gondolnak az érintettek. Véres vizeletet említette, a felvezetőben hallhattunk az inkontinenciáról, az is lehet tünete a hólyagráknak?
Hát Pontosan, illetve ha szabad, én azt mondanám, hogy a hólyagrák ahhoz, hogy én meg tudjam gyógyítani, vagy kezelni tudjam a betegséget, ahhoz rengeteg lehetőség áll a rendelkezésemre orvosként. De az első és a legfontosabb lépést a betegnek kell megtennie, el kell jönnie az orvoshoz. Praktikusan a hólyag daganatban olyan szűrő vizsgálat, amivel azt mondanám, hogy mindenkinél elvégezzük, szűrést végzünk, és majd kiválogatjuk a hólyag daganatos betegek, jelenleg nincsen, tehát annak a jövendőbeli betegnek kell észrevennie, hogy hoppá, baj van. Az egyik legfontosabb ilyen tünet, amire nagyon oda kell figyelni, az a vérvizelés. Hogyha valaki véres vizeletet, mondjuk úgy piros vizeletet lát, akkor sajnos van rá esélye, nem is kevés, akár 30%-os esélye, a háttérben egy hólyag daganat bújik meg.
És ha ez csak egy egyszeri alkalom?
Na hát ez a legnagyobb veszély benne, hogy a hólyagdaganatra az jellemző, hogy a vérvizelés elindul, aztán egy idő után meggyógyul, és eltűnik, föltisztul a vizelet. A beteg pedig megnyugszik, hogy ja, hát ez csak egy átmeneti dolog volt. Amikor a következő alkalommal jelentkezik a vérvizelés, akkor már arra fog gondolni, hogy hát a múltkor is elmúlott 5 nap múlva. Szóval ez mindenképpen egy nagyon veszedelmes jel. Még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy mindenki, akinek vérvizelése van, annak hólyagdaganata lesz, de a vérvizelést komolyan kell venni, és ki kell vizsgálni. Na most az is nagyon fontos dolog, hogy ráadásul a hólyagdaganat nagyon sokszor irritálja a hólyagfalat, zavarja a hólyagfalat, és a betegnek olyan tünete lesz, hogy állandóan futni kell, pisilni. Akár el is csöppenhet a vizelet, amire szó volt, inkontinencia is lehet, vagy föl kell kelni éjszaka 5 percenként. Na most, ha a hölgyeknek ezt elmondom, számos hölgy föl fogja kapni a fejét, hogy hoho, hát nekem volt ilyenem, hiszen ezek a hólyagkurutra is jellemző tünetek, ahol egy baktérium kerül be a hólyagba, azt a hólyagfalat irritálja, gyakran kell menni pisilni, csíp, szúr, harap, ráadásul véres lesz, véres vizeletet fog látni a beteg. Na most ez nem csak magyar adat, ez nemzetközi adat is, hogy különösen a hölgyeknél, hogyha a hólyagdaganat jeleit látják, akkor azt tévesen hólyagkurutnak tulajdonítják, és sokkal-sokkal később kerülnek orvoshoz, sokkal-sokkal később kerülnek kivizsgálásra, mint mondjuk egy férfi, aki ilyesmivel ritkábban találkozott, ráadásul ijedősebb is, bocsánatot kérek a férfiaktól, és egy véres vizeletnél el fog futni, vagy a felesége unszolására el fog futni, hogy úristen, mit láttam. Na most ez egyébként meglátszik sajnos a gyógyulási adatokban is, tehát a férfiaknál sokkal több, majdnem 2-szer annyi férfinek van hólyagdaganata, de különösen az első 2 évben a hölgyeknek az eredményei sokkal rosszabbak. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezeket az urológiai tüneteket komolyan vegyük, és elmenjünk urológushoz.
urodoki.hu. Ez egy olyan weblap, amelyről mindenképpen szeretett volna beszélni, mert hogy nagyon sok hasznos információt tartalmaz.
Igen, mi évekkel ezelőtt a kollégáimmal létrehoztunk elsősorban az uro-onkológiai betegeknek egy olyan információs bázist, egy betegedukációs honlapot, ahol tájékozódhatnak arról, hogy mi fog velük történni a kezelés során, hogyan jussanak el a kezelésekre, vagy egyáltalán mi ez az egész urológia, és mik ezek a különböző betegségek. És amikor ezt létrehoztuk, akkor jöttünk rá arra, hogy hát nagyon sokan vannak, akik nem betegek, egészségesek, de akiknek föl kéne hívni arra a figyelmét, hogy vannak olyan tünetek, amikkel fontos orvoshoz fordulni, például a vérvizelés, vagy például, hogyha egy ilyen hólyagkurutus tünet nagyon sokáig nem gyógyul meg. És ezért elkezdtünk különböző kampányokat, figyelemfelhívó kampányokat szervezni, részben ugye a szociális média csatornákon keresztül, de idén fölmerült az a probléma, hogy mi van azzal, aki esetleg nem lép be ezekre a szociális média területekre.
Tehát kell egy hagyományos weboldal.
Különösen az idősebbek, akik esetleg kevésbé használják ezeket a dolgokat, úgyhogy most idén, hála Isten, különböző gépjárműveknek az oldalára sikerült elhelyezni figyelemfelhívó plakátokat. Ezeknek egyetlen egy célja van, fölhívják arra a figyelmet, hogyha valaki ilyen tünetet, ilyen problémát észlel, akkor az mielőbb orvoshoz forduljon. korábban is elvégezze a kivizsgálást.
Mert hogy minél korábban detektálják a problémát, annál jobb a gyógyulási arány.
Ez minden egyes daganatra igaz, minél korábban fölismerjük, annál könnyebben tudjuk kezelni.
urodoki.hu, ez tehát a weblap címe, amelyen sok információt és hasznos információt találhatnak, többek között a hólyagrákkal kapcsolatban is, amelyről az elmúlt szűk fél órában beszélgettünk. Dr. Bőte Tamás urológussal nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és segített a hallgatóknak.
Köszönöm szépen!
Egészséges életmód a daganatos megbetegedések megelőzésében egy nagyon fontos tényező. Tegyünk most ennek szellemében egy sétát a Budai Arborétumban.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Budapest szívében, a nyüzsgő nagyvárosi betonrengeteg közepén rejtőzik egy hely, ahol megállt az idő. A Gellért-hegy déli lankáin elterülő Budai Arborétum nem csupán a ritka növények otthona, hanem a hazai kertészképzés bölcsője is. Története egészen az 1850-es évekig, a szabadságharc legendás orvosáig, dr. Enc Ferencig nyúlik vissza. Sütöriné dr. Diószegi Magdolna, egyetemi docens, dendrológus, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem.
Akkor még nem ezen a helyen kezdtek el tanulni a diákok, hanem egy másik budapesti területen, de 1876-tól sikerült ezt a területet a mai Villányi út, illetőleg Somlói út között megvásárolni, és kialakulhatott az intézet.
Miután a Villányi és Somlói út közötti dűlők gazdát cseréltek, egykori présházak és szőlőtőkék helyén kezdetét vette a komoly szakmai munka.
A Ménesi út fölötti területen kezdődött el az első növényeknek a telepítése. Réde Károly tervei alapján az oktatás szolgálatában növényrendszertani csoportosításban helyezték el a növényeket.
Hogyha ma végig sétálunk a felső kert árnyas ösvényein, szinte tapintható a történelem.
A fönti területünkön a legidősebb növényeink több mint 120 esztendősek, és még az első telepítésekből maradtak fenn.
Az arborétum élete azonban nem volt zökkenőmentes. A 20. század közepén a háború lángjai a kertet sem kímélték. Budapest ostroma alatt a terület súlyos harcok helyszínévé vált, a sebeket a fák törzsébe fúródott repeszek és aknaszilánkok a mai napig őrzik.
Az üvegházak javarésze az megsemmisült, úgyhogy ezt követően már a termesztési gyakorlatoknak a sora nem is itt kapott helyet, hanem a későbbiek folyamán Budapest külsőbb területeire, Soroksára, illetőleg Szigetcsépre költözött.
A Budai Arborétum több mint 1900 féle fásszárú növényével, gazdag évelőgyűjteményével biztos alapot nyújt a jövő kertészeinek, és kikapcsolódást mindannyiunknak, akik egy kis nyugalomra vágyunk a városi forgatagban.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estével. A 100 éves Kurtág György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, és egészen 11 óráig számítok a figyelmükre. A krónika után, ahogy szerdánként mindig érkezik dr. Kator Zoltán ügyvéd, és azt fogjuk megvitatni, hogy milyen a jó közös képviselő, mik a feladatai, és hogyan lehet megválasztani. Ha önöknek is vannak kérdései ezzel kapcsolatban, már most feltehetik. SMS számunk 0630 9666, de állandó jogi szakértünk majd az önök hívásait is fogadja. 10:30-tól pedig a fesztiválok fenntarthatóságáról és biztonságáról lesz szó, hiszen kezdődik a szezon. 10:45-kor jövünk vissza, most krónika következik Bőti Attilával és Bordi Andrással.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Fellélesztenék és kibővítenék a visegrádi együttműködést. Erről beszélt a miniszterelnök Lengyelországban.
Elkezdődtek a tárgyalások az uniós pénz hazahozataláról. A pénzügyminiszter bizakodó.
Napos gomoly felhős idő lesz, ma legfeljebb nyugaton lehet egy-egy zápor, zivatar.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A miniszterelnökkel, az államfővel és a házelnökkel is találkozik ma Lengyelországban Magyar Péter miniszterelnök, akit 6 miniszter kísért el a megválasztása utáni első nemzetközi útjára.
Dobrovjecki Péter, Lengyelország szakértő a Kossuth Rádióban azt mondta, az ismerkedésen túl a delegáció összetétele árulkodik arról, hogy mely területek kerülhetnek az esetleges megállapodások középpontjába. Ezek között említette a közlekedést, a régóta tervezett Budapest-Krakkó gyorsvasús vasút esetleges megépítését, az energetikát, az agráriumot és a katonai együttműködést. A szakértő szerint a két ország közötti kapcsolat javítása jelentheti az alapját a kormány egyik céljának, a visegrádi négyek szövetsége kibővítésének.
Magyar Péter is beszélt arról, hogy esetleg a V4 az nem csak négy lenne, hanem potenciálisan bővülhetne is, akár Ausztria irányába is. Itt azért komoly közös akarat meg kinyilvánításra van szükség. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e. Fontos látni, hogy azért a visegrádi együttműködés kulcsát a NATO és EU tagság közös célkitűzésre motiválta. Kell egy új célt találni az együttműködésnek. Lengyelország az elmúlt években erősen a Baltikum felé fordult, például a balti államokkal épített kiszorosi regionális együttműködési formátumokat, illetve a nyugat-európai, úgymond nagy uniós tagállamokkal és NATO államokkal, de van potenciál a visegrádi együttműködésben, ehhez azonban tényleg kell az, hogy meglegyen a politikai akarat.
Magyar Péter kormányfő tegnap Krakkóban arról beszélt, hogy fontos a visegrádi együttműködés fellélesztése, erősítése. Közölte, konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait, köztük az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium területén.
Elkezdődtek a tárgyalások a Tisza kormány és az Európai Bizottság delegációja között az uniós források felszabadításáról.
Az első budapesti egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter azt mondta, bizakodó. Kármán András a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, a hétvégére derül ki, hogy milyen érdemi előrelépések vannak a Magyarországnak járó uniós pénzügyében.
Nagyon nagyok az elvárások és a várakozások, hogy sokat tudunk haladni az Európai Uniós források felszabadítása kapcsán. Elég sok téma van, amit le kell fedni, úgyhogy időnként párhuzamosan folynak a megbeszélések különböző szekciókba, és aztán vannak olyan meetingek, ahol pedig áttekintjük, hogy mit sikerült lezárni, és milyen további egyeztetésekre van még szükség. Az eddig látottak és hallottak alapján én bizakodó vagyok, de igazából hétvégére fogjuk meglátni, hogy mennyire sikerült ebbe a tárgyalási fordulóba érdembe előrelépni.
A közel-keleti harcok leállítását sürgeti a kínai elnök.
Mint fogalmazott, mielőbbi tűzszünetre és a helyzet tárgyalásos rendezésére van szükség, hogy világszerte helyreálljon az energiaellátás stabilitása, a kőolajszállítás zavartalan működése. Xi Jinping azután beszélt erről, hogy Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akinek a mostani a 25. kínai útja államfőként.
Itt a krónika. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról.
A kormányfő elmondta, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel több mint 40 nevet. Ebből 3 esetben javasolt kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin köztársasági elnök azonban ismeretlen okból a javaslat ellenére kegyelmet adott K. Endrének. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést a szolgálati utat megkerülve a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, és szokatlan módon még aznap ellenjegyezte az igazságügyi miniszter.
A leköszönés előtt álló köztársasági elnök segíthet esetleg a dominó, vagy a puzzle, inkább a puzzle, a kirakós teljes kirakásában. Mondjuk lehet, hogy a utolsó 10%-ot majd az érintettek tudják hozzátenni. Akár egy országgyűlési vizsgálóbizottság előtt, akár előtte megszólalva.
Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének.
A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán reagált a kegyelmi ügyre. Gulyás Gergely úgy véli, nem vizsgálóbizottságot kellene létrehozni, hanem belátni azt, hogy alaptalan vádakat fogalmazott meg a Tisza párt a választási kampányban. Hozzátette, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból szerinte kiderül, hogy az előző kormány erről nem tudott.
Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze.
A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BYD azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során.
Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reál kereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH.
A nettó bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyermekes és a 40 év alatti 2 gyermekes anyák SZIA mentessége.
Az évek óta húzódó gazdasági recesszió miatt kis és nagyvállalatok is kényszerültek idén munkaerő csökkentésre, mondta a Trenkwalder munkaerő felvételi ügynökség stratégiai igazgatója.
Nógrádi József a Kossuth Rádióban hozzátette, a vendéglátási adatok azt mutatják, hogy a hotel és étteremláncokhoz tartozó kisebb cégek sérülékenyebbek lehetnek, egyes nagyvállalatok pedig elveszítették felvevő piacaikat az ázsiai vállalatok előtérbe kerülése miatt, ezért kénytelenek például bezárni magyarországi gyáraikat. A szakértő hangsúlyozta, az idehaza működő cégek stabilitásához és a munkaerő megtartásához fontos lenne az Európai Uniós pénz hazahozatala és megfelelő felhasználása.
Ennek két aspektusa van. Az egyik az az, hogy a fogyasztás növelésének segítségével a hazai szolgáltatók is, az előbb már utaltam mondjuk a vendéglátásra, de utalhatnék még jó pár olyan szolgáltatásra, amik a belső kereslet útján él, működik. Ezeknek legyen egyfajta piac. Ne zuhanjon ez be, ez a belső fogyasztás. A másik fele az, hogy egyébként a hazai vállalkozások termelékenysége, ennek legyen egy felvevő piaca.
A pedagógusok szakszervezete szerint nagyobb szakmai szabadságra van szükségük a tanároknak ahhoz, hogy az oktatás megfeleljen a diákok eltérő igényeinek. A szakszervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, rövid távon rendezni kell a nevelést, oktatást segítő alkalmazottak és a technikai dolgozók bérét, ezen emellett felül kell vizsgálni a tankönyvválasztás kérdését, a teljesítményértékelési rendszert és az intézményvezetők munkáltatói jogait.
Totyik Tamás hangsúlyozta, hosszú távon a közoktatási és gyermekvédelmi rendszer átvilágítására és átalakítására, valamint a pedagógus béremelési program folytatására van szükség. Hozzátette, fontos, hogy a közoktatásban a jövőben kiemelt szempont legyen az egyéni igények figyelembevétele. Ehhez a szakember szerint kisebb osztálylétszám, a tanároknak pedig nagyobb mozgástér kell.
kevesebb tananyagot és biztosabb tudás alappal rendelkező tananyag mennyiséget kell meghatározni. Tehát ennek kell a fő motívumnak lenni, és ezt kell meghatározni, de ez még egyszer mondom, egy szélesebb körű társadalmi vitával, és tudom, hogy utóbbi a kategóriába tartozik a közmegegyezés, de egy közmegegyezés közeli állapotba kell hozni. És hát a legfontosabb, hogy ezeket az ideológiai vitákat ki kell iktatni a nemzeti alaptantervből, hogy most Eszterházi Pétert vagy Vas Albertet olvasnak a gyerekek. A fő kérdés az, hogy megszeressék a gyerekek az olvasást, és az értő olvasás kerüljön előtérbe, és hogy ezt milyen úton és módon keresik meg az egyes kollégák, ebbe pedig számukra kellene egy nagyobb mozgásteret biztosítani.
Továbbra is jelentős különbségek tapasztalhatók a szakrendelőknél a várakozási időkben, az országos online időpontfoglalási rendszer bevezetése ellenére, hívta fel a figyelmet Kovácsi Zsombor, egészségügyi jogász.
A szakértő a Kossuth Rádióban azt mondta, ennek egyik fő oka az, hogy országszerte kevés a házi orvos, emiatt gyengül az alapellátás, így pedig nagyobb teher hárul a szakellátásra. Hangsúlyozta, a problémára megoldást jelentene a digitális szolgáltatások fejlesztése, valamint az, ha a házi orvosok munkáját dietetikusok, szakápolók és szociális munkások segítenék, így csökkentve az ellátórendszer leterheltségét. A jogász az átláthatóság hiányát is kifogásolta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kórházi várólisták nyilvánosak, a járóbeteg szakellátásban azonban a várakozási időről nincsenek hivatalos adatok, így nehezebb teljes képet kapni a működési körülményekről.
Részben szolidaritási alapon működő rendszerben, mint amilyen a magyar, megengedhetetlen, hogy ugyanarra a szakellátásra ugyanolyan járulék fizető ember attól függően, hogy egy olyan városban lakik, ahol a szakrendelőbe holnapra lehet időpontot foglalni, vagy ahogy láttam például előfordul 8 hónapos várakozási idő is, ez teljesen igazságtalan helyzetet eredményez, úgyhogy ezeknek az óriási különbségeknek a kiegyenlítését szolgálta volna az egészségablak szabad időpontfoglalása, inkább kevesebb, mint több sikerrel, és ebbe az irányba kellene még lépéseket tenni.
Meghosszabbított határidővel május 31-ig várják a települések jelentkezését a 33. Virágos Magyarország versenyre, emlékeztetett az esemény koordinátora. Bátoriné Nagy Ildikó Réka a Kossuth Rádióban elmondta, regisztrálni az önkormányzatok az akció honlapján tudnak, a részvétel ingyenes. Hangsúlyozta, a települések sokat tesznek a zöldítésért, az ezért dolgozók viszont sokszor nem kapnak elég elismerést. A program célja felhívni erre a figyelmet.
A koordinátor hozzátette, a versenyen nem csak az önkormányzatok teljesítményét értékelik, hanem nézik azt is, hogy mindebben hogyan vesz részt a lakosság, milyen helyi zöldítési programok vannak. Bátoriné Nagy Ildikó Réka kiemelte, a települések 5 kategóriában versenyeznek, és tematikus pályázatot is lehet beadni, például az év főtere címért. A díjakat szeptemberben osztják ki.
A regisztrációt követően június 1-től indul útjára a Virágos Magyarország zsűritársasága. Több mint 180 fő szakember alkotja ezt a zsűrit, akik vagy párosával, vagy hármasával személyesen látogatnak el a településre, és a település képviselőivel közösen, szakembereivel közösen végiglátogatják a legfontosabb zöld felületeket. Nagyon fontos alkalom lehet ez a településnek, azon kívül, hogy bemutathatja az eredményeit, ez egy ingyenes szaktanácsadási lehetőség is a településnek, hiszen messziről jött szakemberek látogatnak el, akiktől lehet kérdezni, akik máshogy látják a dolgokat, mint a helyiek.
Vészhelyzetet hirdetett az ebola járvány miatt az Afrikai Járványügyi Központ.
Az egész kontinensre kiterjedő rendkívüli intézkedést, a Kongói Demokratikus Köztársaságot és az Ugandát sújtó fertőzések miatt vezették be. Célja, hogy összehangolják és megerősítsék az afrikai országok járványügyi fellépését.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint 6 autó ütközött az M0-ás déli szektorán a 17-es kilométernél. Az M1-es felé lezárták a belső sávot, a torlódás már 8 kilométeres. Arra szól a kocsisor az M1-esen is Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Akár 50 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Az ellenkező irányban, Komárom térségében, a belső elválasztó sávban kaszálnak. Ott csak nem 3 kilométeres a dugó. Terelést építenek ki az M3-ason Vásárosnamény felé a 39-es és 48-as kilométer között, ott is 3 kilométeres a kocsisor. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé a 30-as kilométernél, a külső sávot lezárták, a torlódás ugyancsak 3 kilométeres.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A főváros negyedik kerületében baleset miatt korlátozásra kell számítani a Tél utcában a Pozsonyi utcánál. Emiatt a 25-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Tél utca, Pozsonyi utca és az Ősz utca közötti megállóit. Káposztás-Megyer felé a 20E autóbusz szintén terelve jár, nem érinti a Futár utca és az Ősz utca közötti megállókat, a 121-es autóbusz pedig az Aradi utca és az Elem utca közötti megállókat. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor zivatar a nyugati határnál alakulhat ki. A szél több felé megélénkül. Napközben 20 és 25, késő este 10 és 17 fok közötti értékek várhatók. A következő napokban tovább melegszik az idő.
Ez volt a Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet és a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra.
Műsor ajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
Mit szól hozzá, hogy az euró bevezetése ismét felkerült a politikai napirendre? Magyarország méhészeti nagyhatalomnak számít az EU-ban, a hazai mézfogyasztás mégis alacsony. Ön vásárláskor tudatosan keresi a magyar mézet, vagy inkább az import termékeket választja?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
A magyar mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
Két lábórával táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy napjárnál.
Úgy táncolt, mint én.
Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Kardinális jellemzője a társasházi életnek a közös képviselő személye, munkássága, a tulajdonosokkal ápolt kapcsolata. De milyen az ideális közös képviselő, milyen feladatokat köteles ellátni, egyáltalán hogyan választható? Ha a közmegegyezés úgy dönt, akkor pedig hogyan váltható le? Ezeket a kérdéseket is szeretnénk tisztázni a következő negyed órában állandó jogi szakértőnkkel, dr. Kator Zoltán ügyvéddel. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Aki olyan kedves, hogy marad 10:30 után is, és fogad hallgatói telefonokat, mondok is most két telefonszámot, majd meg fogom még ismételni, 061-759-5200, illetve 0630-759-5200. Ezt a két számot lehet tehát 10:30 után hívni, közös képviselettel kapcsolatos kérdésekre válaszol ma dr. Kator Zoltán. Hát hogyan választhat közös képviselőt egy társasház? Kezdjük talán ezzel.
Talán kezdjük azzal, hogy mi a társasház, hiszen az, hogy képviseljük, ahhoz először tudatosítani kellene azt, hogy mikor, vagy miért beszélünk egyáltalán társasházról. Ugye az a lényeg, hogy egy társasház, mondjuk ez a hallgató számára nem lényeg, de nem jogi személy, mégis önálló jogalany, tehát a mindennapi életünkben a társasház önálló név alatt részt vesz, adószáma van, van egy alapító okirata, igazából ahhoz, hogy társasházról beszéljünk, ahhoz két önálló lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helység szükséges, és a közös ügyeiket a ház fenntartásához kapcsolódva közösen intézik ebben az esetben.
Már két lakás is elegendő?
Kettő lakás is elegendő, de két nem lakás céljára szolgáló is. Van például egyébként olyan budapesti pláza, amelyik társasházi formában működik. Tehát azért gondolom, hogy ez sok mindenre jó, ez a jogi forma, de a lényeg tehát, hogy ebben az esetben a ház fenntartását, működtetését fogják közösen ellátni, illetve a közös tulajdonban lévő részeket, tulajdoni részeket szintén közösen üzemeltetik, és a közös költségükön fogják működtetni. Tehát tulajdonképpen a társasház maga az a tulajdonos társaknak a közössége, és ebben az esetben beszélünk arról, hogy közös képviselő vagy intézőbizottság, erre majd még gondolom kitérünk, és az a dolog lényege, hogy ebben az esetben a közös képviselőnek vannak olyan feladatai, amelyek például a közgyűlés határozatait készítik elő, végrehajtják ezeket a határozatokat, gondoskodik arról a közös képviselő, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak ezek a határozatok, gondoskodik arról, hogy az alapítókirat, illetve a szervezeti működési szabályzat elkészüljön jogszerűen, foglalkozik értelemszerűen az épület fenntartásával, nem utolsó sorban beszedi a közös költséget, hiszen még egyszer ne felejtsük el, tulajdonos társak közösségéről beszélünk, tehát működtetnek közösen egy olyan ingatlan, amiben külön-külön helységeknek külön-külön tulajdonjoga van.
Kötelező, hogy legyen közös képviselő vagy intézőbizottság egy házban?
Igen, hiszen valakinek ezeket az ügyeket intézni kell. Na most vagy közös képviselő működik, vagy intézőbizottság, legalábbis a gyakorlat szerint, ebben megosztanak a vélemények, hogy a kettő párhuzamosan mehet-e, a funkció gyakorlatilag ugyanaz. A közös képviselőnek nem kell ott laknia. Nem lakik ott, vagy nem feltétlenül lakik abban a házban, amelyiket képvisel, és akkor azért most a lakóingatlanokra menjünk rá, hiszen valószínű, hogy ez az, amelyik közérdeklődésre inkább számot tart. Az intézőbizottság az azért érdekes, mert ott viszont a lakók alakítanak egy ilyen bizottságot, legalábbis a lakók közül minimum hárman fogják ellátni ezeket a feladatokat. Tehát a közös képviselő üzletszerűen is működhet, tehát ez egy szakma, ahogy tetszik, hogy több társasházban látja el ezeket a feladatokat. Egyébként közös képviselő helyett a szervezeti működési szabályzatban kell arról rendelkezni, ami egy feles szabályzat, hogy intézőbizottság működik közös képviselő helyett.
Azt említette, hogy nem kell, hogy ott lakjon az, aki közös képviselő, és azért azt gondolom, ez is a gyakoribb, hogy egy irodát bíznak meg képviselettel, de arra is látni példát, hogy egy lakó vállalja magára ezt a feladatot. Ez jogilag rendben van?
Ez rendben van jogilag, természetesen, tehát ezzel semmi probléma nincs, ugye ez nem üzletszerű tevékenység, nyilván valamilyen költségtérítést kaphat az illető, de hát ez egy másik eset. Ez jogilag teljesen rendben van, és gyakorlatilag itt még szakképesítés vagy bármi más előfeltételnek sem kell megfelelni, ha a saját házamban, a saját, ahol az ingatlanom található, a külön tulajdoni ingatlanom, albetétem található, és ott látom el a közös képviselői feladatokat, vagy én vagyok mondjuk az intézőbizottság elnöke, ami hasonló státuszt és hasonló feladatsort feltételez.
Tehát ez az egyetlen eset, amikor nem kell hozzá képesítés, hogy valaki társasházi közös képviselő legyen, tehát hogyha a lakás tulajdonosként, és ott lakóként vállalja ezt a feladatkört. Egyébként pedig kötelező?
Tulajdonképpen igen, de egy kicsi kiegészítéssel, mert ugye elméletileg ebben az esetben is kéne, hogyha a ház kezelését is ellátja, tehát műszaki tevékenységet is végez. Itt a szabályozás viszonylag bonyolult. Induljunk ki abból, hogyha a közös képviselő üzletszerűen végzi, ugye, akkor egy társasház kezelői felnőtt képzési tanfolyamon kell részt vennie, ehhez érettségi kell egyébként. Ma már az OKJ jegyzék megszűnt, de tulajdonképpen ez egy OKJ képzés volt. Ma több felnőtt képzés keretében ezt el lehet sajátítani, le lehet vizsgázni, és akkor ez megvan. Ebben az esetben egyébként egy listára fogják felvenni, ami érdekes is, mert hogyha erre a listára az országos kereskedelmi nyilvántartási rendszer listájába vagy oda bekerül valaki, akkor tulajdonképpen lehet ellenőrizni, hogy neki ez a képesítése megvan. Teszem hozzá egyébként, ez egy olyan képesítés, amit diplomák sem váltanak ki, tehát nagyon érdekes, hogy se egy jogi, se egy közgazdasági, se mondjuk egy mérnöki diploma elméletileg ezt nem váltja ki. Tehát, hogyha társasház kezelést vagy üzletszerűen működteti és végzi ezt a tevékenységet a közös képviselő, akkor az a képesítés kell. És azért mondtam az előbb, hogy fura egy kicsit, mert hogyha én a társasház kezelést, illetve bocsánat, hogyha a közös képviseletet nem üzletszerűen végzem, mint lakó, akkor nem kell. De ha társasház kezelést is végzek, tehát műszaki típusú tevékenységet, akkor elméletileg akkor is kell, hiába vagyok én az egyik lakó.
És hogyha egyik lakóként viszi valaki ezt a feladatkört, akkor jár érte fizetség?
Fizetség járhat érte, költségtérítés is járhat érte, ez nyilvánvalóan a lakóközösség fogja eldönteni, mint ahogy mindenben, és ezt szeretném aláhúzni, a lakóközösség fog dönteni, ugye a legfőbb szerve egy társasháznak, a társasházi közgyűlés. Nyilván a jövőben erről is fogunk majd beszélni, hogy ez hogy működik, a szabályos működése, mire kell figyelni, lehet-e távközgyűlést tartani, tehát sok kérdés van itt is, de ugye a mai téma a közös képviselő, tehát gyakorlatilag erről is a lakóközösség dönt, de a közös képviselővel nyilván szerződést kell kötni, és ez megint nagyon-nagyon fontos.
És akkor eljutunk a kezdő kérdésig, a megválasztásig, tehát most már tisztáztuk, hogy mi is a társasház, mi is a közös képviselő vagy intézőbizottság. A megválasztáshoz mindenképp kell közgyűlés.
Így van.
Amit kiír ki, amíg nincs közös képviselő például?
Hát ugye alakuló közgyűlést a törvény írja elő, hogy meg kell tartani, tehát tulajdonképpen idézőjelben senki nem írja ki, hogy a tulajdonos, ugye ha ez egy új építésű társasház, akkor ő gondoskodik róla, hogy erről tudjanak a lakók, és igazából a kérdés nagyon jogos, ha nagyon szakszerű vagyok, akkor senki nem írja ki. Egészen pontosan az akkori tulajdonos attól függ, hogy mondjuk az ingatlan nyilvántartásban az a lakóépület például éppen milyen státuszban van, vannak-e külön, de ebből nem szokott probléma lenni, hiszen a jogszabály előírja, hogy ezt meg kell tartani, tehát valamilyen szerveződés alapján ez elő fog jönni. Egyébként ugye maga az építető fog erről gondoskodni jogszabály, illetve gyakorlati alapon is. Ebből nem szokott probléma lenni egyébként. Gyakorlatban ezzel az első közgyűléssel, és gyakorlatilag megválasztják a közös képviselőt. Nyilván itt el kell fogadni az alapítókiratot, tehát az is nagyon-nagyon fontos, hiszen ez lesz a háznak az alkotmánya idézőjelben, illetve a szervezet és működési szabályzatot is, hogy hogy fog a jövőben működni ez a társasház.
0639666 az SMS számunk, hát ahogy számítani lehetett rá, jönnek a problémák, mert hogy nem mindenkinek vannak, nem minden közös képviselő munkájával vannak megelégedve a lakók. Egy példa, 10 éve nem tartott lakógyűlést, egy lépcsőház festésre össze kell dobnunk a pénzt, jegyzőnél indult felügyeleti ellenőrzés, nem tudott iratokat felmutatni, bíróság sem ért el nála eredményt, végrehajtó sem, így most a jegyző arra vár, hogy elévüljön az ügy. Azt csinálnak a pénzünkkel, amit akarnak, és még sorolta hosszan a problémakört. Tehát nyilván egy ilyen esetben a leváltás az egyértelműen szóba kerül, bár hogyha 10 éve nem hívott össze, vagy nem tartott lakógyűlést, akkor lehet, hogy már hamarabb kellett volna eldönteni.
Ezt akartam mondani, és nagyon örülök, hogy műsorvezető azt mondja, hogy megelőzött, mert azért a 10 év alatt azért itt egy picit, vagy egy picit nagyon felmerül a tulajdonosoknak is, ahogy a jobb mondja nagyon szépen, ez a negligenciája, tehát az a fajta hanyagsága,
nem törődömsége. Mert hogy nem szeretünk lakógyűlésre járni egyébként sem.
Igen, tehát nem is szeretjük, egy plusznak tartjuk, pedig a mi pénzünk.
És a mi érdekünk,
hiszen közösen működik ez a történet, tehát már réges-régen fel kellett volna menteni, és adott esetben, hogyha nem tud elszámolni, nem kell szégyelni, büntető feljelentést kell tenni, hiszen alap esetben ez sikkasztás, ugye a rábízott pénzzel vagy onnan nem tud elszámolni.
Ilyenkor mi a menet, hogyha mondjuk egy ilyen eset van? Jó, nyilván ez nagyon extrém, de biztos, hogy vannak kevésbé extrémek is, amikor úgy döntenek, hogy le kell váltani a közös képviselőt.
Az első, amit tudni kell, hogy bármikor le lehet váltani, és én javaslom, hogy az alapítókiratot, főleg az SMS-t, és azt a szerződést, amit kötnek a közös képviselővel, hangolják össze a felek. Nem ritka az a probléma, hogy más mond az SMS, és más mond a közös képviselővel megkötött megbízási szerződés. Tehát ebben az esetben erre nagyon-nagyon kell vigyázni. Ez az első. És ugye, hogyha ez megvan, akkor világosak a jogok és kötelezettségek, nagyon gondolják át, hogy mit várnak a közös képviselőtől, mennyiért, és ezt kérjék szigorúan számon. Tehát innentől kezdve folyamatosan ellenőrizni kell egyébként a közös képviselő tevékenységét. Erre van a számvizsgáló bizottság, ugye, amit mindenféleképpen egyébként javasolt megalakítani, illetve a társasházakról szóló törvény meghatározott esetekre kötelezővé teszi ennek a megalapítását, és ugye a tájékoztatási kötelezettség. Tehát azt ne felejtsük el, hogy a közös képviselő értünk van, tehát folyamatosan tájékoztatnia kell bennünket, mint lakó közösséget, illetve mint egyes lakókat, és ennek három alapvető eleme van, az éves elszámolás és beszámolás, ugye az éves beszámolóknak az elkészítése, nyilván költségvetési tervezettel, stb. A folyamatos tájékoztatási kötelezettség, közös költségegyenleg, stb. Illetve rendkívüli tájékoztatás például veszélyhelyzetek esetén. És vannak erre olyan cél informatikai programok, amiket érdemes működtetni, hiszen akkor bármelyik lakó bármikor az alapvető információkhoz hozzájuthat.
A leváltáshoz még visszakanyarodva, össze kell hívni egy lakógyűlést, és egyszerű többséggel váltható le a
közös képviselő? Így van, de az egyszerű többségre vigyázzunk, tehát itt nem arról van szó, hogy 10 vagyunk, és 8-2 arányban visszahívtuk, hanem ugye itt a tulajdoni hányadokhoz kapcsolódik a szavazati jog mértéke, és ugye innentől aztán nagy problémák tudnak lenni, hiszen valaki, ha úgymond többségi tulajdonos egy társasházban, akkor ez már egy következő probléma, mégpedig a kisebbség védelem problémája. Tehát ugye akkor, amikor 80%-ban enyém a társasház idézőjelben, akkor a 20%-nak például a közös költségét úgy meg tudom emelni, hogy a nagy család se tudja összedobni adott esetben, de ez egy már egy másik
probléma. Ez már megint másik kis albugyor, amiről majd később lehet beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és nem is köszönök el, mert még itt is maradt dr. Kator Zoltán ügyvéd, az állandó jogi szakértőnk, és most átmegy a telefonokhoz, és a hallgatók hívásaira válaszol. Természetesen a téma az ugyanez, tehát a közös képviselettel kapcsolatos kérdéseket tehetik fel neki. És a két telefonszám, amelyeken hívható, 061-759-5200 vagy 0630-759-5200, és majd 11 óra előtt visszavárom, hogy összegezzük a tapasztalatokat. Köszönöm szépen! 10:30 múlt másfél perccel, mi most rövid hírekkel folytatjuk, a mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Éjszaka több mint másfél száz drónnal támadt ukrajnai célpontokra az orosz hadsereg. Civil infrastruktúrális létesítmények és többszintes lakóházak rongálódtak meg Dnyipróban, valamint Szumi és Zaporizsja megyében. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de legkevesebb ketten meghaltak, sokan megsebesültek. A lakosokat figyelmeztették, hogy a légi veszély még nem múlt el. Közben az ukrán elnök jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit. Volodymyr Zelenszkij videóüzenetében azt mondta, hogy májusban Ukrajna javára változott a hadi helyzet. Különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. A közel-keleti harcok leállítását sürgeti a kínai elnök. Mint fogalmazott, mielőbbi tűzszünetre és a helyzet tárgyalásos rendezésére van szükség, hogy világszerte helyreálljon az energiaellátás stabilitása, a kőolajszállítás zavartalan működése. Xi Jinping azután beszélt erről, hogy Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akinek a mostani a 25. kínai útja államfőként. Itthon országszerte süt a nap, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, egy-egy zápor zivatar azonban a nyugati határnál kialakulhat. A szél több felé megélénkül. A hőmérséklet napközben 20 és 25, késő este 10 és 17 fok között alakul.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Magyarországon évente több mint 3000 fesztivált rendeznek, amelyeken több százezer ember vesz részt. A nagy látogatottságú rendezvények óhatatlanul magas környezetterheléssel járnak, szerves és szervetlen hulladék keletkezésével, hang- és fényszennyezéssel, a természeti környezet sérülésével, nagyon mértékű ivóvíz fogyasztással, valamint por- és szénmonoxid, széndioxid, bocsánat, szennyezéssel, nem mindegy. A kellemetlen mellékhatások csökkentésére egyre több szervező törekszik, hogy hogyan, arról is beszélünk hamarosan, de előtte Kobolák Attila riportja következik.
Várja már a fesztivál szezont, szokott járni?
Ilyen szakmakörbe dolgozok, az emberekkel foglalkozunk, figyelünk a biztonságukra, az elhagyott dolgokra, arra, hogy mindenki jól érezze magát, és igazából csak, hogy mindenki biztonságban legyen. Szóval sok fesztiválra járunk, eseményekre és ilyen bulikba, az ott látott dolgok miatt nem vagyok annyira biztos benne, hogy szívesen elmennék egyre. A legtöbb ember, aki elmegy egy ilyen bulikba vagy fesztiválra, általában nagyon rossz állapotban szokott lenni, sok többet isznak mondjuk, mint amit sima buliba megengednének maguknak. Dolgaitra se pont úgy vigyáznak, ahogy mondjuk kéne. Sokszor van, hogy mondjuk mentőt kell hívni, legtöbbször igazából a fiatalokra, viszont az idősebb korosztálynál is előfordul, hogy valaki tényleg egy olyan helyzetbe kerül, hogy csak a mentő segíthet, illetve nagyon sok verekedés szokott lenni, ez általában ilyen összetűzés miatt, vagy amikor a lányok így bekerülnek egy fiútársaságba, és aztán ott elharapódzik a történet.
Ezek miatt, amiket tapasztalt, el is ment a kedve attól, hogy mint vendég jelenjen meg ezeken az eseményeken, rendezvényeken.
Minimálisan igen, mert amilyen embereket szoktam látni, és tényleg amilyen szituációk néha kialakulnak, az azért nem a legbiztonságosabb.
Mint fesztiválokon, bulikon dolgozó, hogy látja, mekkora a pazarlás? Fenntarthatónak nevezhető egy fesztivál például?
Szerintem a repahár rendszer az mondjuk nagyon jól működik, vendégek haza is tudják vinni, viszont nyilván pazarlás mindenhol van, mondjuk egy nagy fesztiválnál. Nem mondanám, hogy a legfenntarthatóbb ez az egész szituáció, ezek az események, de szerintem manapság próbálkoznak, hogy minél inkább az legyen.
Szeret fesztiválokra járni?
Abszolút szeretek, én régen koncertekre jártam nagyon sokat, és amint elértem a 18 éves koromat, így elkezdtem járni fesztiválokra barátokkal. Nekem az egyik kedvenc élményem volt az első fesztiválom is. Azért maradt meg, mert sose volt még előtt olyan, hogy több koncertre mentem így egymás után, főleg 4 napon keresztül mondjuk. Olyan előadók jöttek, akik már kiskorom óta meg akartam már hallgatni, és nagyon jó élmény volt így a barátaimmal együtt.
Fontosnak tartja ez biztonsági szempontból is, hogy többen vannak?
Igen, abszolút, mert hogyha valaki mondjuk véletlen többet inne a keleténél, vagy bármilyen baja történne, elesik, eltörik a keze lába, sokkal jobb, hogy egy barátot tud mentőt hívni, tud szólni segítségnek, mert minden fesztiválon szokott lenni ilyen egészségügyi emberke, aki segít.
De ha nem lennének ott a barátok a külső segítséggel, biztonsági őrökkel, mentőkkel, szervezők munkájával meg van elégedve?
Az eddigi fesztiválokon én voltam, igen, meg voltam elégedve. Például volt, hogy az egyik barátom elmentem vízért, és már teljesen kidőlt, már feküdt a földön, és oda mentek rögtön, hogy segítsenek-e neki, hogy hívjanak-e mentőt, megvizsgálják-e. Volt, akit be is vittünk, szóval eléggé fel vannak készülve.
A fenntarthatóságról is azt gondolja, hogy megfelelő, jól csinálják ezt a fesztiválok, abból a szempontból, hogy reporrakat adnak például, papírszívószálakat akár.
Az alap koncepció rendben van, de nekem voltak jöhetni valóim vele. Például volt egy-két fesztiválon, hogy a reporrakat nem lehetett visszaváltani. De azt mondták, hogy akkor csak támogassuk ezzel a fesztivál, de alapjáton támogattuk vele, hogy elmentünk és vettünk jegyet, meg bérletet, meg innen, és ez kicsit nekem ilyen lehúzós kategória.
Milyen fesztiválokra szokott járni?
Tavaly voltam Efoton, illetve Strandon, meg az előtti évben is voltam Strandon, illetve voltam 2 évvel Szigetem.
Mi alapján választotta ki, hogy ezekre megy? Számít az, hogy mennyire biztonságosak?
Nem néztem ilyen szempontból azt, hogy mennyire biztonságos, inkább az előadókat néztem meg, hogy melyik ami szimpatikus.
De ennek ellenére biztonságban érzi magát, mikor ott van, a holmiait, a személyét.
Például Efoton sátraztunk, majdnem minden cuccunkat bent hagytuk nyilván a sátorban, csak így az alapvetőeket vittük magunkkal, de hála Istennek nálunk semmilyen probléma nem történt, nem is éreztem, hogy bármi probléma lenne, ugyanis annyira el vannak kerítve külön a sátras részek, hogy elég nehezen lehetne ellopni valamit, illetve nem is tudok ilyen sztoriról egyébként, hogy valakinek ellopták volna bármiét is.
A fesztiválok fenntarthatóságával megvan elégedve?
Repohár, ez egy jó dolog. Környezettudatos, viszont sokszor így le tudják húzni az embert, mert értelemszerűen egy fesztiválra nem lehet ugyanazt a repohár zsetont felhasználni, mint mondjuk egy Budapest parkba. Valamennyire költséges, de szerintem amúgy hosszú távon megéri.
Kobolák Attila riportját hallhatták, telefonon pedig köszöntöm Szigetvári Józsefet, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket!
Indul a fesztiválok szezonja, de hát ugye a háttérmunka, a szervezés már jóval korábban, akár évekkel ezelőtt elkezdődik. A Magyar Fesztivál Szövetségnek van-e ráhatása arra, hogy például egy magyarországi fesztivál szervezése hogyan zajlik? Gondolok itt arra, hogy a megfelelő biztonsági intézkedéseket betartsák, vagy akár adnak-e iránymutatást a fenntarthatóságra vonatkozóan?
Természetesen, hiszen szövetségünkben 135 fesztivált jegyzünk tagként, és a közgyűléseinken, a szakmai napjainkon, találkozóink alkalmával ezekre a szakmai kérdésekre is nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen ezeknek jelentős része jogszabályi háttérrel rendelkezik, tehát a tagokat azzal tudjuk segíteni, hogy ezekre a jogszabályokra, a jogszabályi hátterekre, ezeknek a változásaira, illetve a szemléletükben bármifajta változást lehessen beállítani, de megjegyzem, nem csak a biztonságtechnika és a fenntarthatóság szempontjából, hanem akár még a tartalom szempontjából is teszünk ajánlásokat, javaslatokat, vagyis belső képzésekkel törekszünk arra, hogy ezek a kritériumok ezek megfeleljenek, és ezek egyre erősebbek legyenek.
Akár arra is próbálnak iránymutatást adni, hogy ne legyen átfedés a fesztiválok között, tehát hogy mindenki próbálja megtalálni a saját arculatát?
Tartalmilag, vagy időbeli elhatározás?
Most tartalmilag gondoltam épp, amire arra reflektáltam, amit az imént mondott.
Hát én azt gondolom, hogy a tartalmi szempontból nem mondhatjuk azt a tagjainknak, hogy te akkor most ne csinálj rá klasszikus zenét, mert ő már csinálja. A tartalmi szempontból szerintem nincs is erre szükség, mert mindenkinek megvan a saját maga közönsége, illetve mindenkihez el tud találni a saját maga közönséget. Tehát ilyen szempontból nekünk ezzel nem, inkább a minőségre koncentrálunk, hogy a tartalmon belül mindenki igyekezzen a legnagyobb minőséget biztosítani, ugyanis a fesztiválok azért alapvetően egy-egy településen is, és nem a fizetős fesztiválokra, EFOT-ra és ilyenekre gondolok, hanem azokra a fesztiválokra, amelyek ez közel 2,5 ember jut el, 2,5 millió ember jut el éves szinten, akár ingyenes közterületen lévő településen megrendezett kulturális eseményre gondolok, hogy ez a település lakóinak szemléletére, ízlésvilágára, viselkedés kultúrára jelentősen hat, és egyfajta társadalmi fejlesztést is magában rejt, mint lehetőség.
A felvezető riportban is szó esett a biztonság kérdéséről, hogy ki érzi magát biztonságban fesztiválon. Ugye akkor megy jól minden, ha észre se vesszük a körülöttünk levő személyzetet, akár vagy a biztonsági embereket, vagy nem hallunk ilyen esetekről. Az is nagy szó lehet, hogy akár egy sátorban ott hagyhatjuk az értékeinket, pont egy olyan fesztiválon, ahol több ezer vagy több tízezer ember is megfordul. Milyen intézkedések vannak a háttérben, amiről egy egyszerű fesztiválozó, vagy nem egyszerű, hanem egy átlagos fesztiválozó nem is tájékozódik, hanem csak egyszerűen biztonságban tudja érezni magát?
Hát itt nagyon jó az ön kérdése. Két dolgot nagyon gyorsan külön kell választani, hogy vannak a már az előző riportban is elhangzott hatalmas nagy fesztiválok, amelyek nagyon nagy tömeggel, erős bevétellel rendelkeznek. Náluk ez a dolog egy kicsikét egyszerűbb, mert hogy a költségvetésükben erre így is, úgy is, amúgy is nagyon sok pénzt kell áldozni, de a bevételből van miből áldozni. Az összes többi fesztiválnál alapvetően az a probléma, és itt a fenntarthatósággal kapcsolatban is, hogy amelyek ilyen közösségi és kisebb volumenű fesztiválok, és nem biztos, hogy nagy bevétellel dolgoznak, ott a maradék elvalakján mindig a biztonságtechnika és a fenntarthatóság és a reklám meg a marketing szokott kimaradni a költségvetésből, mert sajnos ezeknek a fesztiváloknak a finanszírozásához nem találnak el a nagy cégek, a nagy támogatók és a nagy akár állami támogatások sem, hanem ezek elsősorban közösségi alapon szerveződnek. De valóban van a háttérben biztonsági gyakorlat, hiszen a jogszabályokat be kell tartani, tehát a fesztivál területe annak körülkerülhetősége, a látogatók száma, és nagyon sok olyan koordinátorrendszerbe foglalható adat van, ami alapján van egy kötelező biztonságszolgálati ellátottság. és a fenntarthatósággal kapcsolatban ugyanez a helyzet, hogy a kisebb fesztiváloknak nagyon nehéz akár repoharakat, vagy bármit beszerezni. De mind a kettő esetében én azt gondolom, hogy egy fesztiválon tökéletesen lecsapódik az adott közönség szocializációs helyzete, tehát nem ott kezd el valaki szemetelni, vagy nem szemetelni a fesztiválon, hanem hogyha úgy van nevelve a közönség, tehát most itt Százhalombattát tudom mondani, én itt csinálok rendezvényeket, itt élek. Nálunk a rendezvények alkalmával tulajdonképpen egy tízvaskó szemetet sem szedünk fel, mert hosszú évek óta megtanítottuk a közönségnek, hogy a közösségi eseményeken, sőt a Szent István tér nem dohányzó tér a rendezvények alkalmával, és hát mindenki tudomásul vett, hogy a tömegben, meg szilveszter éjszaka sem dohányzunk, mert kiégetjük egymás kabátját, ez egy nevelés kérdése.
Fejezze be, kérem, utána
fölteszem. Tehát, hogy a fesztiválon ugyanazt fogjuk látni, mint Budapesten a körúton, hogyha Budapesten a körúton szemét van, akkor a fesztiválokon is szemét van, ha egyébként a társadalmat fejlesztjük, akkor mindez a kérdés egy kicsit szerintem jobb irányokat tud venni, de kétségtelen, hogy a fesztiválok felelőssége óriási, hiszen fiatal generációkkal foglalkozik elsősorban.
A fenntarthatóságról még szeretném, ha beszélnénk néhány perc múlva, most viszont a biztonsági téma körben nekem még az egészségbiztonsága is beletartozik, hiszen ugye azért ne legyünk álszentek, nagyon sokan alkoholt fogyasztanak ezeken a rendezvényeken, és nagyon nem mindegy, hogy nem mindenki tudja nyilván, hogy hol a határ. Egy saját példát szeretnék megosztani, épp egy debreceni fesztiválon, egy koncerten, egy szabadtéri koncerten esett össze egy nagyon fiatal lány, és én ott hirtelen oda rohantam hozzá, mert emlékeztem az első segély ismeretekre, meg újraélesztési tanfolyamon is vettünk részt, itt MTV-n belül is volt rá lehetőségünk, úgyhogy azonnal eszembe jutott, hogy mit kell vizsgálni, és szerencsére nem én voltam az egyetlen, aki segíteni próbált, úgyhogy meg is osztottuk a feladatokat, én ellenőriztem a pózust, stabil oldalfekvést alkalmaztam, egy másik illető pedig rohant és megkereste az egészségügyi személyzetet, és ez egy nagyon népszerű fesztivál volt, nagyon sok látogatóval, és egy-két percen belül már ilyen motoros járművel megérkezett az egészségügyi személyzet, és pont ezen gondolkodtam ott, hogy ezt sem vesszük észre, hogy mi van a háttérben, de hogyha baj van, akkor tényleg egy-két percen belül ott tud lenni a segítség.
Mert azt kell legyen a segítségnek, mert a várható közönség létszám alapján kell meghatározni, hogy hány fős egészségügyi személyzet kell, illetve hogy milyen minőségi rohamkocsi, vagy csak egy házi orvos, tehát ennek nagyon komoly jogszabályi háttere van, és egy nagyon jó példát mondott egyébként, csak megerősítem, hogy ebben az esetben ott, ahol fiatalokkal foglalkozik a fesztivál, ott van egy generációs váltás, azt mi is tapasztaltuk, és gondolom más fesztivál is, hogy a generációs váltásra egyébként megváltozott a fiataloknak az italfogyasztási szokásai is, tehát vagy nem fogyaszt annyira alkoholt, vagy ha fogyaszt, akkor 3 perc alatt valami töménnyel kiüti magát, mert a telefonján keresztül azt szoktam meg, hogy mindennek gyorsan kell megtörténnie, ennek is gyorsan kell megtörténnie, tehát magunk is tapasztaltuk az elmúlt évben, hogy a 14-16-17 éves korosztály, hogyha valahol megjelenik, ott akkor ez a probléma, ez abszolút exakt, és erre a fesztivál szervezőknek, mint új elem szerintem innentől kezdve érdemes felkészülni, hogy ezekkel az összeesek is, nem tudom, ájulási viszonmagam című történetekkel valamit kezdeni kell, de egyébként a biztonsági szervezők, vagy az egészségügyi személyzet nem lehet kérdés. Nagyon sok fesztiválon, így a Tászalombattai Szemmelfeszten is az önkénteseket és a tolmácsokat a rendezvény előtt szakemberekkel, tehát katasztrófásokkal és egészségügyi szakemberekkel felkészítjük az újraélesztésre és mindenfajta olyan eseményre, ami egyébként tömeges rendezvényen előfordulhat, tehát konkrétan ott ül a 20-30-40-50-60 fős önkéntes segítő társaság, és az egészségügyi szakember babákon és mindenfajta szemléltető eszközzel bemutatja az újraélesztést, meg a csontrögzítést, meg a stabil oldalfekvést, stb. Mert nagyon sok esetben önnek igaza van, akár 15-20-30 másodperc alatt, egy perc alatt múlik az, hogy valakit sikerül-e életben tartani, vagy elveszítjük.
Szigetvári Józsefet arra kérem, hogy maradjon a vonalban, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökével beszélgettem az elmúlt percekben, most pedig nézzük meg, hogy a színen hogyan figyelnek oda a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre, a szegedi ifjúsági napokról beszélget a következő percekben a szerkesztő Cseszregi Balázs, Kolonicsen Erikát, a főszervezőt kérdezte.
Mennyire fontos egy ilyen fesztiválnál, mint a szín, a környezetvédelem, a fenntarthatóság a szervezés folyamatában?
Nyilván ez nagyon-nagyon fontos a számunkra, és azt gondolom, hogy minden fesztivál számára az, hogy közel százezer ember, vagy egy nagyobb tömeg mit hagy maga után, illetve milyen lenyomatokat produkál a természetben és a fesztivál területén, azért ez nagyon-nagyon fontos. Nyilván nálunk a fenntarthatóság érdekében az első dolog, amit bevezettünk talán elsőként a fesztiválok történetében, az a repohár volt. A repohárral a műanyagnak a szemét, illetve a visszaforgatása a fesztivál életében, ez volt talán az első ilyen 2009-ben.
Mennyire fogadták egyrészt a repoharat a fesztiválozók jól? Mert én hallottam, és nem a színnel kapcsolatban, de azért olyanokat is, hogy azt mondták a fesztiválozók, hogy hát végül a szolgáltatók vissza sem vették a repoharat, azt mondták, hogy jó van, ezzel támogassanak akkor minket egyrészt. Másrészt meg, hogy a repoháron kívül milyen konkrét lépéseket lehet tenni egy fesztivál, egy ilyen nagy fesztivál esetében a környezetvédelemért?
Nyilvánvalóan a szelektív hulladékgyűjtés számunkra például nagyon-nagyon fontos. Fontos az, hogy és jótékonyságot, illetve olyan alapítványokat, szervezeteket lehet támogatni, beteg gyerekeket, akiknek az életében például a műanyagpalackoknak a gyűjtése nagyon fontos, és minden évben ezt nagyon fontos témája a szegedi ifjúsági napoknak.
A beszállítók, vendéglátósok kiválasztásánál mennyire fontos szempont a fenntarthatóság?
Szerintem ez már a vendéglátósok körében is egy elterjedt és szokásos metódus a fesztiválok életében. Mi leginkább lokális vendéglátósokat, illetve helyi vendéglátósokkal dolgozunk együtt.
Hát ez is egyfajta fenntarthatósági szempont, nem a helyi?
Így van, mi a saját környezetünket helyezzük előtérbe, és ők elfogadták, és szerintem számukra is egy nagyon fontos tematika. Nyilván a terület adottságai azok, amelyek meghatározzák, hogy milyen lehetőségeink vannak. A mi kezelésünkben áll a parthűdő, ahol az egész fesztivál megrendezés kerül, és mindig törekszünk arra, hogy felhívjuk a figyelmet a természetre, a Tisza mellettiségre, a vízre, és a civil falunkban, ahol 40-45 civil szervezet tevékenykedik minden évben, ott is kiemelt megoldási lehetőségeket kínálunk, és felhívjuk a figyelmet.
A fesztiválozók mennyire partnerek ebben? Szóval mennyire partnerek?
Szerintem teljesen. És hozzászoknak ők is. Akkor, amikor azt látják, hogy a fesztivál is tesz ennek érdekében, akkor ők is fogékonyá válnak. És szerintem fokról fokra, lépcsőről lépcsőre lehet ezt mindenkinek a saját életébe bevezetni, elfogadtatni.
Mennyire látják a jövőt ebből a szempontból, hogy milyen irányba kell haladni?
Szerintem a társadalmunknak az egyik alapvető kérdése, hogy ezt e felé kell fordulni a világnak, illetve saját magunknak és az egyéneknek, a személyeknek.
A szegedi ifjúsági napokról hallhattak egy beszélgetést fenntarthatósági szempontból az elmúlt percekben, és most újra Szigetvári Józsefhez fordulok, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökéhez. Nagyon érdekes egyébként fesztiválok fenntarthatóságáról korábbi cikkeket olvasni, akár ilyen 4-5 évvel ezelőttieket, amelyek arról szóltak, hogy hát, hogy az egyszer használatos műanyagokat ki kell vezetni. Most meg azért már jóval előre haladottabb állapotban vannak a fesztiválok. Itt is hallhattunk néhány példát, akár a repoharat, a szelektív hulladékgyűjtést, és hát ugye az egyéni felelősséget, ami mellett nem lehet elmenni. De lát-e olyan példákat a Magyar Fesztivál Szövetség elnökeként a fenntarthatósági szempontból a fesztiválok körében, amelyek nagyon előremutatóak?
Hát az imént hallott interjú Kolon Cserikával nagy örömmel hallgattam el egyébként a Tínész Kolon Cserika, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökségi tagja, tehát közvetlen jó példa arra, hogy valóban foglalkozik a szövetség ezzel. Hát nyilvánvaló, hogy láttunk ilyen jó példát, hogy hangsúlyozom, ez elsősorban nagyon sok fesztivál esetében anyagi kérdést, hogy van-e arra erőforrása, hogy ezzel még külön foglalkozzon. És itt én azt gondolom, hogy a fesztiváloknál fölelhető bármilyen ezzel kapcsolatos hiányosság az mind abból fakad, nem a szándékból fakad, hanem hogy más gazdasági rendszerben működnek a fesztiválok. Én azt látom, hogy ott, ahol egyébként bármilyen lehetőség nyílik arra, hogy fenntartható, akár szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozzanak, akár a repoharakkal foglalkozzanak, akár a műanyagot kiváltsa a papír, akár még egyébként nagyon sok fesztiválnál már az is fölmerül, hogy
a street foodos kínálatban egészségesebb ételekre gondoljanak. Ez mindenkit nagyon izgat, hiszen egyfolytában ezt halljuk a tévéből, rádióból, hogy mekkora felelősségünk van, hogy ezzel foglalkozzunk.
És a fesztiválozó közönségnél mit lát? Tehát, hogy fontos-e számukra ez, hogy mit kínál, hogy fenntartható egy fesztivál, hiszen a fiatalabb generációnál már azért ezek a hordozott üzenetek is nagyon fontosak, akár pont egy fesztivál választásnál.
Hát ez szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Azt tudom, hogy a, mindenben a változás kezelés nagyon fontos. Akár szervezési, akár tervezési szempont, hogy bármifajta változás áll be. Változás beállhat például a fiatal generáció szemléletében, amelyik egyébként adott esetben, hiszen náluk jellemző a klímaváltással kapcsolatos problémakör erőteljesebben, tehát nekik vannak erősebb klímaszorongásaik, hogy ezt muszáj lesz követni, hogyha azt szeretnénk, hogy a fiatalok bemenjenek egy adott fesztiválra. Bár egyébként ugye a tapasztalataink azt mutatják, illetve a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a korosztály már nem annyira rajong a tömeges rendezvényekért. Tehát, hogyha a Sziget vagy bármelyik ilyen nagy fesztivál történetét megnézzük, azért 15-20 évvel ezelőtt az óriási volt. A mostani generáció a Covid és mások hatására sokkal inkább a kisebb, átláthatóbb, biztonságosabb, barátságosabb, és akár ezekből a szempontokból is kézzelfogható fesztiválokat keresik. Tehát,
érdekes lesz látni, igen, hogy mit hoz a jövő, és muszáj alkalmazkodni hozzájuk. Köszönöm szépen, hogy velünk volt, és jó fesztivál szezont kívánok. Szigetvári Józsefet, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökét hallhatták. Dr. Kator Zoltán ügyvéd, állandó jogi szakértőnk pedig visszaült a stúdióba. Égtek a vonalak, azt láttam, közös képviselet témában. Mik a tapasztalatok?
Igen, a legnagyobb probléma a nagyon sok telefon volt, amit nagyjából azért átbeszéltünk, a közgyűlések működése, illetve hogy a közös képviselő ezeket hogy hívja össze szabályosan, nem szabályosan, illetve a számvizsgáló bizottságra vonatkozóan voltak még kérdések. Tehát a számvizsgáló bizottság azért nagyon lényeges, mert a tulajdonos társak saját maguk közül választják legalább 3 fő számvizsgáló bizottságot, és gyakorlatilag ez a számvizsgáló bizottság ez ellenőrizni fogja, illetve hogyha 25 lakásnál több lakás van, akkor tulajdonképpen kötelező ezt megválasztani. És ez a számvizsgáló bizottság folyamatosan tudja ellenőrizni és számon kérni a közös képviselőnek a tevékenység, illetve a közös képviselőt. Tehát
itt viszont ez nagyon fontos, hogy ez lakók közül, tehát lakók van, közül kerüljenek ki a tagok.
Így van, és gyakorlatilag folyamatosan tudja tartani a kapcsolatot a közös képviselővel, bármikor ellenőrizheti, havonta ellenőrizni köteles a közösségnek a pénzforgalmát, javaslatot tesz a közös képviselő díjazására, hogyha a közös képviselő nem hívja össze, akkor összehívja a közgyűlést. Tehát gyakorlatilag sok olyan jogköre van, ami segítheti azt, hogy például az egyik előző kérdésre elhangzott reflexióként 10 évig mondjuk ne legyen közgyűlés. Tehát mondjuk ezt ebben az esetben a számvizsgáló bizottság ellenőrizheti, és van még egy érdekes jogintézmény, ez a gazdasági ellenőrzés segítő személy, aki a gyakorlatban egy mérleképes könyvelő vagy egy könyvvizsgáló, aki abban az esetben, hogyha a helyiségek száma meghaladja az 50-et, illetve hogyha a közösségnek az éves pénzforgalma meghaladja a 20 millió forintot, akkor gyakorlatilag igénybe kell őt venni, és egyfajta gazdasági, supervisory, főellenőrzési tevékenységet végez a pénzforgalom, a gazdálkodás, a beszámolás érdekében, és annak a szakszerűségét ellenőrzi. Ez is azt célozza, hogy a lakóknak az összeadott pénze, a közösség összeadott pénze biztonságban legyen, és célszerűen legyen felhasználva.
Köszönöm szépen, hogy eljött és fogadta a hallgatók hívását. Dr. Kator Zoltán ügyvédet, állandó jogi szakértőnket hallhatták. A mai délelőtt stábja pedig lassan elköszön, hiszen 2 perc múlva 11 óra. Holnap is várjuk Önöket 9 órától. Beszélünk arról, hogy hogyan hat a forint erősödése az ingatlan piacra, de hallhatnak arról is, hogy a hosszabb nappalok és maga a fény hogyan hat a testünkre. Érdemes lesz tehát akkor is velünk tartani. A mai műsort Cseszregi Balázs szerkesztette, a gyártásvezető Szőlős Éva, a hangmérnök Síje Gábor volt. Műsorunkat 60 napig a mediaclick.hu oldalon meghallgathatják. Rádió Zanak tovább, mert a hírek után a Hely című műsorunk következik, amely a Deszki Szerb Kulturális Központ és Tájházba látogat. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl. Igazán megéri.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak.